komplett gyerekcsapatot bedobni az NB1-be, mert ezt nyilván nem így csinálják a klubok, hanem egy felnőtt csapatba egy-két embert meccsenként, vagy két meccsenként betesznek egy 10-15 percre, és akkor próbálgatják a gyerekeket meg, hogy a gyerekek is szokják azt a légkört, azt a kontaktokat, mert ugye azért ott más faltok vannak, mint mondjuk egy IFI-be vagy egy NB2-es bajnokságban. Én azt gondolom, hogy elég megterhelő volt nekik ez az egész dolog, de annak örülök, hogy azért ilyen effektív nagyobb sérülések nélkül megúszták a gyerekek. És bízom benne, hogy mindegyikből azért annyi tapasztalatot, mindegyik gyerek annyi tapasztalatot szerzett, amit majd a későbbiekben fog tudni kamatoztatni.
Ugye beszéltünk arról, hogy 2021-ben vállaltad el először. Covid idején nagyjából tudtad, hogy mire vállalkozol. Nagyjából, de ugye te is elmondtad, hogy nem láttál bele sok mindenbe, de azért te is tudhattad, és viszonyokat hallhattál azzal kapcsolatban, hogy nincs jó anyagi helyzetben a Dunai város. Miért vállaltad el?
Nyilván az ember egy kihívásnak is, megtiszteltetésnek éreztem, illetve abba, hogy sikerül behozni olyan szponzorokat, akikkel úgymond egy kicsit stabilizálni lehet ezeket a helyzetét a klubnak, amit menet közben rájött az ember, hogy elég nehéz helyzetben van, de nyilván amikor már benne van az ember, akkor próbál előrefele menni, és minél jobban megoldani az adott helyzetet, mert itt sajnos itt minden nap valami olyan került elő, meg olyat feladatot kellett megoldani, ami még nem volt, és amikor az ember mindig kezdett egy új évet, akkor azt mondta, hogy na, akkor az előző év, akkor már megtanultuk, és akkor na, akkor annak, akkor abba a rákövetkező évre megint jött két olyan dolog, ami még nem volt, és sajnos ez minden évben így történt.
Szóba hozta az utánpótlást, úgyhogy mindenképpen beszéljünk az utánpótlásról, a fiatal tehetségekről, mert hogy hogyan lehetséges, hogy miközben a DKK utánpótlását sokan az ország legjobbai között emlegetik, a felnőtt csapat mégis kiesik. És alapvetően nyilván tudjuk, hiszen nem voltak felnőtt játékosok, nem voltak profi szintű játékosok, de egy picit menjünk bele az utánpótlás mélyébe, amit te mondjuk 21 óta láttál.
Hát az a baj, hogy ugye minden évben azért volt eléggé nagy fluktuáció, és volt egy év, amikor egy komplett ifi csapat ment el. És ennek a hátteréről nem szeretnék inkább beszélni. Tehát ott igazából ott abból a csapatból, az volt a terv, hogy abból a csapatból, illetve az utánuk következőkből lett volna összegyúrva. Tehát egy erős, akit építünk, és azzal az NB2-be indult volna felnőtt mezőnybe, és egy NB1B-ig fölmenni, hogy legyen az NB1-es csapat mellett egy NB1B-s is, és akkor akik még mondjuk nem voltak azon a szinten, de ugye tehetségesebbek voltak, ők egy másik bajnokságba játszottak volna, hogy ott erősödjenek, és ez volt de aztán közben elment az a komplett ifi csapat, amiből kettő darab játékos maradt, ugye a Sára, az Eunike Sára, illetve a Fehér Luca, és ebből már nem lehetett építkezni. És utána mindig jöttek, mentek, tehát a gyerekek, ez volt a baj. És igazából azt gondolom, hogy most azt, hogy egy komplett csapatot vagy egy fél csapatot kinevelni, az egy hosszabb folyamat, de most azt mondom, hogy tehát vannak olyan játékosok, akiket be lehetett volna úgy építeni, ha nyilván nem egy komplett gyerekcsapattal kell fölállni, hanem ki volt mondjuk egy felnőtt csapatunk, és oda betesszük egy kettesével mondjuk ezeket a gyerekeket egy meccsekre, és ott forgatni őket, hogy na most ez a kettő jön, utána két hét múlva meg a másik kettő jön, és akkor próbálgatjuk ezeket a gyerekeket, ők is szokják egy kicsikét, és akkor a bajnokság vége fele tavasszal már lehetett volna többnek is esetleg több játékperceket adni, meg könnyebben beépíteni, és a következő szezonban meg akkor kevesebb játékost hozni, és akkor ővelük már föl lehetett volna tölteni a következő bajnokságot.
Beszéljünk egy picit az új ügyvezetőről. Mikor és hogyan értesültetek arra, hogy Mázló Imre érkezik a klubhoz?
Hát előtte való nap. Előtte való egy vagy két nappal tudtuk meg, hogy lesz. Én őt nem ismerem, tehát nem beszélt. Egyszer beszéltünk körülbelül egy pár percet, egy három percet körülbelül, de azon kívül én nem beszéltem vele, ő nem keresett meg, hogy szeretne velem beszélni, igaz, én se kerestem meg őt, tehát ez én nem tudtam róla. Tehát ha február 2-ától kettő hetet visszafele tekintünk, akkor az önkormányzatnál, tulajdonosnál ott arról volt szó, hogy mi visszük tovább ezt. És utána a következő héten ott önkormányzaton belül voltak olyan feladatok, amire nekik arra kellett koncentrálni. A következő héten meg ez volt, ami most jelen pillanatban van. Nyilván ez a tulajdonos döntése volt, nyilván ezzel mi nem tudunk, meg nem akartunk mi ezzel semmit. Hát ha ők így döntöttek, akkor nincs ezzel semmi baj. Tehát az Imrét én nem ismertem előtte. A másik két úriembert, aki a vezetésben van, őt ismertem, tehát régebb óta is. Az egyiket azt 22 évig.
Hogyan érintett titeket ez az ítélet, ez a döntés? Hiszen ugye terveitek voltak, ahogy te is mondtad most.
Hát meglepődtünk. Hát most én azt gondolom, hogy hát nyilván az ember meglepődik, amikor ott van ennyi ideig a klubnál, és akkor egyik pillanatra a másikra megváltozik, hétfőről kedre megváltozik valami, és nem tudjuk azt, hogy miért volt, vagy hogyan, vagy valakinek, valakivel valami a problémája volt, senki nem ült le senkivel se, hogy ez a probléma, vagy az a probléma, ezt igazából nem tudunk ezzel mit kezdeni, hát ha tulajdonos így döntött, akkor így döntött, ezzel nem tudom mit kezdeni.
Meg volt az ilyenkor szokásos, úgymond kötelező átadását, vagy ezt hogy tudtátok lebonyolítani?
Hát igazából én nekem nincsen ezzel kapcsolatban semmiféle olyan dolgom, amit én nekem át kellett volna adni, tehát számítógépen nem volt ott.
Itt például arra gondolok a csarnokban az eszközökre, ami a kézilabdázás elengedhetetlen eszközei, tehát hogy a szertárban lévő dolgok, ami a klubhoz tartozik, bólyák, létra, bármi, tehát hogy...
Ott van a csarnokban, a szertárban a létrák, a bólyák, labdák, amikben benne vannak kocsik. Én azt gondolom, hogy én tudom, hogy mit hagytunk ott. Ott hagytunk egy új parkettafelújítást, egy új lámpakorszerűsítést, egy új tetőszigetelést az egész sportcsarnok tetejére, egy új öltözőket hagytunk ott. Tehát én ki lett festve az öltöző folyosó, illetve ott az előtér. Én azt gondolom, hogy ami más nem csináltunk volna, csak ezeket, én azt gondolom, hogy a Dunaujváros sportja, vagy a Dunaujvárosi kézilabda már nyert. Mert én azt gondolom, hogy addig azt hiszem 1985-ben adták át, vagy 86-ban azt a sportcsarnokot, addig senki nem nyúlt hozzá. Tehát az abba egy kapavágás nem volt, vagy most csúnyán fogalmazzak. A mi ott létünk alatt kapott egy teljesen új parkettát a sportcsarnok. A sportcsarnok belseje ki lett festve, kapott új LED-világításokat, kapott a sportcsarnok, a zöldöző folyosó, a kisterem, a konditerem, tehát amik napi szintű használatban vannak, és effektív ott égnek a lámpák, azokat arra próbáltunk fókuszálni, hogy azok meglegyenek, hogy ha azok napi szinten használva vannak, akkor ne az a régi neoncsöves lámpák égjenek, vagy a sportcsarnokban 160 darab lámpa volt a régiekben, amiben egyenként 2 darab 400 wattos égő égett, amelyik beégett, tehát én legutoljára 2021 vagy 22-ben elején, tettem, vagy 21 év végén lett azt hiszem 60 vagy 70 darabba cserélve izzó, mert el voltak deformálva, meg ki voltak égve. Tehát ezek, én azt gondolom, hogy az, hogy mi mit csináltunk, az ott látszik, tehát a sportcsarnokban. Tehát én azt gondolom, hogy az, aki bemegy, az látja a változást, és aki látta előtte is azt a sportcsarnokot. Tehát én ezt tudom mondani, hogy amit kellett nekünk ott, az ott maradt. Tehát ott van a kezünk nyoma, az, hogy lett új parketta, és ott ki kell emelnem, hogy például a parkette cserénél, ott még a szurkolók is nagyon sokat besegítettek a takarításba, mindenféle olyan dologba, ami ott a csarnokba kellett csinálni, ők ott voltak és segítettek, tehát ők is el tudnák mondani azt, hogy ez valójában ez meg lett csinálva. És az, hogy egy új tetőszigetelést kapott a a sportcsarnok, az meg én azt gondolom, hogy az egy kész főnyeremény, mert én videófelvétellel tudom bizonyítani, megmutatni azt, hogy az mi volt ott a sportcsarnokban, hogyan edzettek ott a gyerekek, vagy hogyan játszottunk felnőtt bajnoki mérkőzéseket. Tehát ez az, hogy például ez pont a Vác meccsen, hogy a saját hatusunknál védekeztünk, aztán elkezdett esni a hetes vonala fölött a csarnok, az ellenfélnek a támadása elment, akkor mi támadtunk, a törlő megjött be és törölte a pályát, hogy amire jönnek vissza, addigra ne legyen ott víz. Tehát én ez a csarnok ilyen volt. Most meg lehet nézni, hogy az meg lett csinálva, és az, hogy az, amilyen állapot van, az a bejárati ajtó, ahogy bemegyünk a játékos bejáron, ott a régi ajtó, az, ha be volt csukva, a falevelet befújt a szél alul. Tehát ez most van egy új műanyag ajtók, vannak ott mellette, ott az előtérben, ott is egy új alumínium ablak van betéve. Tehát én azt gondolom, mert terveztük azt is, hogy például a sportcsarnoknak a kis termében a parkettát szerettük volna kicserélni még, hogy ott is a gyerekek tudjanak megfelelő körülmények között készülni. Tehát én azt gondolom, ott is kellett volna, mert ugye azok az ablakok, azok olyanok csukott állapotban is, mintha nyitva lennének télen. Úgyhogy, de bízom benne, hogy az új vezetésnek is sikerül ennyi mindent felújítatni a sportcsarnokon, mint nekünk.
Nagyon sok fejlesztésről meséltél most. Hogyan volt az egyesületnek likviditása erre? Hogyha adott esetben ugye esetleg játékosokra nem volt már pénz, a profi felnőtt játékosoktól esetleg meg kellett válni. Tehát ez részben a város segítsége is volt, vagy volt esetleg szponzoráció segítség, ezt hogy tudtátok kivitelezni?
TAO forrásból.
Tehát
a Magyar Kézilabda Szövetség erre be volt, akkor még lehetett pályázni. Mi pályáztunk, és megnyertük ezt a pályázatot. Nyilván a Tetőszigetelés az egy teljesen más, ott azt a Magyar Kézilabda Szövetség a CSE program keretében újította föl. Nekünk annyi volt a szerepünk, hogy átadjuk a kazánháznak a kulcsát, ahol föl lehetett menni a tetőre, átadtuk a munkaterületet, és megmondták, hogy ekkor végeznek, és visszahozták a kulcsokat, és kész. Tehát, és én azt gondolom, hogy a sportcsarnoknak ezek a fejlesztései, ezek elengedhetetlenek voltak ahhoz, hogy ott a jövőben kézilabda folyhasson, ami beázik azzal tető, azon utána nem lehet ott bent edzeni, mert parketta is, ahogy már tönkre is ment az előző parketta.
Abszolút azt látom, hogy bármi is történt, jó érzésekkel beszélsz nagyon sok mindenről, mondjuk az elmúlt 5 évről. Hogyan fogsz visszaemlékezni, hiszen most ez az időszak, ez lezárult?
Hát szívem szerint jól szájízzel gondolnék vissza, csak ugye a gyerekemet elzavarták onnan itt a klubtól, úgyhogy 2021-ben került oda 11 évesen a klubhoz, és az ott töltött ideje alatt közel 500 volt, hanem lehet, hogy 500 gól fölött volt, amit ott lőtt, és 16 évesen jött el, vagy kellett eljönnie, mert hát elég furcsa körülmények között. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi vezetésből is olyan megjegyzéseket tettek a gyerekemre, amit én azt gondolom, hogy majd lehet, hogy egyszer egy megfelelő időben, meg megfelelő helyen ezeket a dolgokat elmondom, meg ha esetleg valaki nem emlékszik rá, akkor vissza is hallhatja azt, amit mondott, mert én utána fölhívtam a mostani vezetésből ezt a szemét, akit én ismerek, és megvan a száma, és ő elismerte, és bocsánatot is kért, de én azt gondolom, hogy nem egy 16 éves gyereken kell elverni azért, mert ha valakire haragszunk, vagy valaki nem szimpatikus, az egy gyerek. Én sose azt néztem klubvezetőként, hogy egy adott gyereknek a szüleit, vagy bárki hozzátartozóját én szeretem, vagy nem. Az én szememben az mindenkinek a gyereke egyforma volt. Tehát ez nem okozott én nekem soha problémát, legfeljebb a szüleivel nem beszéltem annyit. De az, hogy a gyerekemből így nyilvánultak meg, illetve úgy, hogy február 25-i meccsen Perkátán ült a buszon, és akkor 3-14 órakor lett volna a meccs, és 11 óra 45-kor küldenek nekem egy e-mailt, hogy lejárt a játékengedélye, és küldenek egy egynapos amatőr sportolói szerződést. Én útközben se kinyomtatni nem tudom meg, mi az, hogy egynapos. Tehát én azt a vonalat képviseltem mindig, amikor a Magyar Kézilabda Szövetség behozta azt, hogy az egyéves amatőr sportolói szerződés lehet 2 vagy max. 3 éves. Én mindenkivel a 3 éves terültettem azért, hogy ne kelljen minden évben nyáron szerződéseket gyártani. Ez most nekem furcsa volt akkor, hogy ez hogyan járt le az én gyerekemnek az amatőr sportolói szerződése, meg állítólag még rajta kívül 5 vagy 6 gyereknek, de én nem gondolom azt, hogy az én gyerekemen kellett volna, amikor ő ott nőtt föl, ott szeretett volna NB1-es játékos lenni, ott tervezte a jövőjét, hogy ott majd ő ott szeretne kézilabdázni, és majd ő ott is fog lakni Dunaújvárosba. És akkor én erre tenném fel a kérdést, hogy ha az valakinek a gyereke, aki klubvezető, és a gyereke így vélekedik arról a helyről, vagy arról a városról, vagy csapatról, akkor és az édesapja, vagy a bármelyik szüleje ott vezető, akkor annak a vezetőnek mi lehet a célja? Hogy rossz irányba menjenek a dolgok, vagy jó irányba menjenek a dolgok? Tehát, hogyha így nézzük, mert ugye azért valamilyen szemszögből ez egy óriási nagy dolog, hogyha egy vezetőnek ott a gyereke, akkor ő neki nyilván az az érdeke, hogy az működjön, mert a gyereke is ott van. És azért az évek folyamán ezek a gyerekek egy vezetőhöz, aki napi szinten kapcsolatban volt velük, és beszélt velük, és ő hozta oda őket, nagyon, tehát mondhatom azt, hogy a 90%-át szinte én vittem oda Dunaújvárosba, akkor, és azt is elmondhatom, hogy a feleségem meg korrepetált őket történelemből a sportcsarnokba, de ezt is elfelejtették, és az, hogy az, nem akarok most egy kicsikét átmenni, egy kicsit indulatosabba, de nyilván akkor fölteszem a kérdést, hogy akkor mi lehetett a cél? Az, hogy, mert ugye itt most arra megy ki mindenki, arra kíváncsi, hogy ez biztos az elmúlt 5-6 évnek a termése az, hogy ez a Dunaújváros ide jutott. Hát nem. Ezt határozottan tudom mondani. És megmondom őszintén, hogy igaz, hogy az ember, hogy most egy kicsit keserű nekem ebből a szemszögből az új vezetés fele a számíze, de én sajnálom őket is, mert ők hasonló körülmények között vannak, mint amikor mi voltunk 21 januártól, utána meg a Tibor. Ők sincsenek most könnyebb helyzetben, mint amiben mi voltunk. És azért mondom, hogy én szurkolok nekik, hogy sikerüljön nekik, és az, hogy tudják kifizetni mindenkinek az elmaradt bérét, az elment játékosokét, az edzőkét, az elment dolgozókét. Nyilván én annak szurkolok, és hogy tudjanak tovább menni. Tehát én ebből a szemszögből én nem, ez nekem, én rám mondhatnak bármit. Tehát én engem ez nem érdekel annyira, mert én azt tudom, hogy én mit tettem meg ezért a klubért, meg a Tibi is, hogy mit tett meg ezért a klubért. Azt nem tudom igazából elfogadni, amit a gyerekemmel csináltak. Tehát ez meg így hirtelenjében, hogy vannak emberek, akik azt mondják a gyerekeknek, hogy ne beszéljetek a Vertiglilivel, mert akkor el lesztek a klubtól küldve. Tehát ez nem hiszem, hogy ez egy olyan nagy borderejű dolog az, hogy ezzel kell foglalkozni. Hát ha úgy érzik, akkor szponzorálhatták volna ők is a csapatot, akik ennyire mondják ezeket a gyerekeknek. Hát ha ők annyira szívén viselik a klubot, akkor miért nem tettek bele? Miért nem mondták azt, hogy nekik nem kell az a fizetés? Személy szerint én is, de ezt mondhatom a Pibi nevében is, ő is megtett mindent, mert aki akkor a vezetésben volt, mindenki megtett ezért mindent. Én azt gondolom, hogy a klubtól nagyon sokan mentek egyetemre, azért az, hogy a Pécsi Egyetemmel is tudtunk egy megállapodást kötni, ők tudtak oda menni a gyerekek, most is vannak ott jelenleg is, akik itt voltak, de közben ugye most, hogy elmentek a felnőtt csapatból, akik tavaly mentek el a klubtól, őket is oda segítettük, ők is ott vannak az egyetemen, de nem csak Pécsen, tehát azt gondolom, hogy a TF-en is vannak, akkor a Semmelweis-en is vannak. Azért itt próbáltunk arra is figyelni, hogy ne csak egy jó sportolót, vagy egy jó kézilabdázó legyen, hanem azért a tanulmány eredménye is olyan legyen, amit én szülőként is megkövetelnék a saját gyerekemtől, mert kézilabda sajnos az a sport, ahol nem tudjuk azt, hogy mikor történik valami olyan sérülés, hogy nem tudjuk folytatni a kézilabdát, és kell valami ez, hogy tudjanak hozzányúlni. És ennek szellemében próbáltuk csinálni. Nyilván lehet, hogy lehetett volna nagyobb sikerekkel is, de én azt gondolom, hogy nagyon sok jó tanuló gyerek van jelenleg is ott a klubnál, meg tehetségesek is. Tehát én azt gondolom, hogy próbáltunk arra figyelni, bízom benne, hogy a jelenlegi vezetés is figyel erre, hogy ne csak jó kézilabdások legyenek, hanem egy jó tanulók is.
Vertik Csaba szavaiból egy hosszabb folyamat képe rajzolódik ki. Egy olyan időszaki, amelyben gazdasági nehézségek, változó körülmények, stratégiai döntések és szakmai kihívások egyaránt szerepet játszottak. Ugyanakkor egy történet ritkán írható le egyetlen nézőpontból. A következő beszélgetésben olyan állítások és értelmezések is elhangzanak majd, amelyek részben eltérnek az előző percekben hallottaktól, helyenként pedig kifejezetten éles kritikát fogalmaznak meg a korábbi időszakkal kapcsolatban. Éppen ezért tartottuk fontosnak, hogy ugyanabban a műsorban több szereplő álláspontját is bemutassuk. Most egy olyan ember következik, aki már nem a múlt döntéseinek meghozatalában vett részt, hanem azok következményeivel szembesült. Mázó Imre a klub jelenlegi vezetésének meghatározó szereplője. Beszélgetésünkben nem csak arról kérdeztük, hogyan látja a DKK a jövőjét, hanem arról is, milyen állapotban találta a klubot, amikor átvette a feladatot, milyen problémákkal szembesült az első időszakban, és mit tart ma a legnagyobb kihívásnak az újjáépítés során. Így nem csupán a múlt értékelését hallhatják meg, hanem azt is, milyen helyzetből próbál újraindulni a dunajvárosi női kézilabda. Következzen most Mázló Imre, a DKK ügyvezetője.
A dunajvárosi kézilabdával egy nagyon kedves barátomon keresztül ismerkedtem meg, Kurics Attilán keresztül, aki annak idején ezt az egészet jó néhány évvel ezelőtt segített újra helyre tenni. Itt több hullámvölgy volt már egyébként. Ő mesélt nekem arról, hogy milyen jól mennek a dolgok, mennyi fejlesztést csináltak, mennyire jó az egész csapat, milyen jó ott a légkör. Erre rá körülbelül egy évre már azt kaptam tőle, hogy a két úriember, akit odavitt, ők megalakultak egymással, nagyon jó barátságban lettek, és gyakorlatilag azokat az embereket kirakták, akik racionálisan látták a csapatnak a mozgását, a csapatnak a fejlődését, és ugye a költségeket.
Mi volt az első benyomásod, amikor közelebb kerültél a klubhoz?
Talán az, hogy mennyire megérdemelné ez a klub, és mennyire megérdemelnék azok a gyerekek, akik ebben a csapatban vannak, hogy egy becsületes jó vezetés vigye őket tovább. Próbáltam átgondolni úgy az egész történetet, mert nem egyből mondtam igent erre a dologra, több hónapig figyeltem ott a mozgásokat, és láttam, hogy mi van, de ugye nem voltam benne, nem láthattam bele semmibe, nem nézhettem bele semmibe, csak kívülről néztem így a csapatnak a dolgait. Láttam azt, hogy hogy hanyatlik az egész történet, hogy egyre másra hagyják ott a csapatot azok a játékosok, akik ugye a gerincét adták magának a dunajvárosi kohász első osztályú csapatának, és láttam azt, hogy ebből biztos, hogy hatalmas nagy bukta lesz, ugyanis nem éreztem azt az erőt, vagy nem éreztem azt a profizmust, vagy hozzáértést, ami kell egy ilyen csapat vezetéséhez.
Annak ellenére, hogy viszonylag tudtál sok mindent a klubról, de nem láthattál vele sok mindenbe, miért vállaltad el?
Ennek emberi oldala. Láttam azt a heroikus küzdelmet, amit az ottani dolgozók, akik ott lettek hagyva, ott lettek gyakorlatilag a vezetés által hagyva a nagy slamasztikában, meg a játékosoknak és az edzőknek az elhivatottságát. Úgy gondoltam, hogy ha megtehetem, időm van rá, akkor miért ne vállaljak el egy olyan feladatot, ami lehetetlennek látszik. Illetve nem mondta nekem senki, hogy lehetetlen, úgyhogy megcsináljuk, hogyha minden jól megy.
Mi volt az a probléma, amelyről már az első napokban láttad, hogy azonnali megoldást igényel?
Az első probléma az volt, amit láttam, amit azóta sem tudtunk megoldani, hogy nincsenek profi játékosok, nincsenek felnőttek. Ugye hát gyakorlatilag 16-18 fiatal gyerek, serdülő és ifi nyomta végig gyakorlatilag a három bajnokságot az évben. Az NB1-et, az ifit és a serdülőt. Ezek a lányok a saját korosztályukra koncentráltak volna, és nem az lett volna a feladat, hogy a vállukon vigyék az egész csapatot, hogy ne essen ki az NB1-ből. Ugye nem kell mondani, hogy mi történik, hogyha kiesik egy csak az NB1-ből, kezdheti a halálpont-ponton járó az egészet újra előre. De ezek a lányok mindent megtettek azért, hogy végigvigyék a bajnokságokat. Ez a 16-18 lány három bajnokságban játszott. Volt úgy, hogy heti 4 meccset. Gondolhatod, hogy micsoda megterhelés ez. szaladtam fűhöz-fához, próbáltam játékosokat hozni, de hát nyilvánvalóan már így a szezon vége felé lehetetlenség. De ugye pénz sincs, nem is volt rá. Ez volt az első nagy, hogy mondjam, tapasztalás nekem, hogy itt vannak ezek a gyerekek, viszik a vállukon a csapatot, viszik a vállukon. A 47 éven keresztül ugye az NB1-ben szolgálatot teljesítő kohászt, és nincs, aki mögöttük álljon. Nincs menedzsment, nincs ügyvezető, nincs operatív igazgató, senki nincs, mert ott hagyták a süllyedőhajót. És ez annyira látszott már az elején, hogy ezeket az embereket nem érdekelte, ezeknek a gyerekeknek a sorsa, nem érdekelte a csapat, hogy 47 éve az NBA-ben van. Nem kellett nagy észnek lenni, tehát, vagy nem is tudom, nagy vágy fülnek, vagy vágy szeműnek lenni ahhoz, hogy az ember lássa azt, hogy mik az a legnagyobb probléma.
Ugye többször szóba került a pénz, és akkor kanyarodjunk a mostani jelenlegi helyzetre. Mennyire sikerült stabilizálni a napi működést?
A napi működést sikerült stabilizálni magántőkéből, de nem csak a napi működést kellett itt gyakorlatilag stabilizálni, hanem olyan dolgokkal szembesültünk, ami kritikán aluli, ami nem is tudom, hogy mennyire van lejjebb, hogy bizonyos emberek február 11-éről 12-ére virradó éjjel, meg 12-éről 13-ára virradó éjjel kipakolták az egész csarnokot, sportcsarnokot. Elvitték az összes labdát, elvitték még azoknak a lányoknak a szerelését is elvitték, akik már ott hagyták a csapatot. Nem volt egy darab mezünk, nincs egy darab edzőpólónk, egy tréningruhánk, labdánk, még a vaxokat is elvitték magukkal, de még azt a vaxot is, ami félig volt. Érted? És amikor az Esztergom meccsen a három kislányról letéttek három meszt, nem tudtuk pótolni. Mentünk vásárolni, mentünk megnyomatni a meszt, és úgy gyakorlatilag.
A játékosok, az alkalmazottak és a szakmai stáb felé fennálló kötelezettségeket sikerült rendezni mindenféle módon?
Amióta én vagyok az ügyvezető, minden hónapban megkapják a fizetésüket. Ellenben vannak olyan kollégák, akiknek 3 vagy 4 havi fizetés elmaradásuk volt a tavalyi évről, illetve januárig bezárólag. Azokat még nem rendeztük, nem tudtuk még rendezni. Ellenben mindenkivel már megvan a megállapodásunk. Ha minden jól megy, akkor júniusban és júliusban az elmaradásokat is rendezzük, de itt nem csak azt kell látni, hogy van, mit tudom én, néhány 10 millió forint elmaradása a fizetésekben. Itt körülbelül 80-100 millió forint járulékról és áfáról is beszéltünk. És itt azért nem akarok jobban belemenni ebbe az egészben, mert még nem tudjuk, ugyanis mi úgy vettük át gyakorlatilag a Kft-t, hogy aznap, amikor engem kineveztek, Vertig Csaba, Vertig Ivett, Horváth Tibor, Bulat Anita és Gurics Gabriella, aki a főkönyvelő, aznap azonnali hatállyal felmondott. Ez azért fura, mert ebből az 5 emberből csak egy ember volt bejelentve a Kft-be, Horváth Tibor, aki az ügyvezető volt. Az összes többi nem volt bejelentve. Ők nagy része föl is vette január 10-én a fizetését, de decemberig voltak bejelentve, úgyhogy decemberben az ő mandátumuk lejárt. Nem tudom, hogy miért mondtak föl, fogalmam sincs. Teljesen irreleváns, hogy mit csinálnak. Ők úgy működtek ott, mintha ők vezetők lennének, ellenben nem voltak bejelentve a Kft-be már január 1-től. Úgyhogy ez is egy nagyon fura történet. És ez az 5 ember akkor, amikor felmondott, mondom, ebből 4-nek nem kellett volna felmondani, mert nem volt bejelentve, fogta magát és elindított egy munkaügyi eljárást, hogy ők nem kaptak meg elég komoly több havi fizetést, valamint kérnek másfél hónap végkielégítést. Csak ebben az a fura, ha én felmondok valahol, én végkielégítést nem kérhetek.
Abszolút közös megegyezésre. Igen, értem.
Nos, végkielégítést, meg 6-7 szabadságmegváltást, meg ilyeneket. Ez az 5 ember még egy ilyen 45-47 millió forintot még megpróbál ráverni a Kft-re február közepe és vége között, amire én nem tudok reagálni, mert ugye nem vagyok ügyvezető, tehát ügyvezető vagyok, de nem vagyok még bejegyzett ügyvezető, tehát nem férek hozzá semmihez. Sem a NAV-hoz, sem a bankhoz, semmihez. Ők is, és ők ezt nagyon jól tudták. Ugye elindították ezt az egész dolgot úgy, hogy ha ők nem adtak fizetést saját maguknak, akkor nem adtak, bár a bank az más mutat egyébként, hogy ott hozzáférek a bankhoz, látom, hogy mikor, mennyit vettek ki, szégyen, amit ez az öt ember művelt, és hangsúlyozom, hogy ugye ezek az emberek nem voltak bejelentve a cégbe. Kizárólagosan Horváth Tibor. Ugye egy cégnek az átadás átvétel, hogy néz ki, megnézzük az immateriális jogokat, megnézzük az eszköző állomány, stb. Tétesen mindent átveszünk. Ezután átveszünk a könyvelést, átveszünk a tartozom neked cédulákat, meg átveszünk azokat is, akik nekünk tartoznak. Tehát követelésként lévőség, stb. Plusz a NAV-nak a leadott dolgai, a szerződés állomány, a szponzorációs állomány, stb. Na most, ugye hangsúlyozom, ezek az emberek szóba sem álltak velünk. Semmink nincsen. A mai napig egy darab szponzori szerződésünk, egy darab akármilyen, bármilyen olyan papír, ami bizonyíthatná azt, hogy ők honnan, mikor, mennyi pénzt vettek föl, kinek mit fizettek, semmink nincs. Évekre visszamenőleg töröltek mindent a számítógépekről, ez is egy eléggé furcsa. Nem engedtek hozzáférést a NAV-hoz. Ott is érdekes módon a főkönyvelőnek a gépéről rengeteg minden le van törölve. Tehát komoly szakembereket kellett nekünk azért erre az egész dologra megkérnünk, hogy nézzük meg azt, hogy vajon hogy állunk jelen pillanatban. Most vagyunk a végén ezeknek a vizsgálatoknak. Most látjuk úgy nagyjából, hogy mondjuk a 2025-ös évet látjuk meg a 24-et talán, hogy ott még történtek. Nem nagyon akarok ebbe igazából vele belemenni, mert ez egyrészt unalmas lenne. Lehet, hogy már ez is unalmas egyébként, amiket így elmondtam. Viszont annyira nem akarok előre menni. Ugye először is nyomozó hatóságnak kell ezekben a dolgokban lépnie. Itt értem a rendőrséget, itt értem a NAV bűnügyi szerveit. Itt nagyon sok minden történt. Hanyagkezelés, fekete foglalkoztatás, költségvetési csalás gyanúja, tehát ez mind gyanú, és ismeretlen tettes ellen teszem meg a lépéseket, de annyi mindent csináltak, és annyi mindent rosszul csináltak, hogy én nem tudom, két dolgot tudok gondolni, hogy egyrészt valami nagyon-nagyon-nagyon jó képességű emberekkel vagy állunk szemben, vagy nagyon-nagyon nem értettek ahhoz, amit csináltak ez alatt a pár év alatt. Egyik sem jó.
Még egy picit maradjunk az anyagi részeknél, ugye azt mondtad, hogy a vizsgálatok befejeződtek, nem csak a vizsgálatok, hanem a szezon is befejeződött. Amióta, miután te átvetted az ügyvezetői pozíciót, hogyan működött a csarnok használati díj, az utánpótlás, az utaztatás, a buszoztatás, ezeket hogyan tudtátok megoldani?
Ez mind magántőkéből ment. A helyzet az az, hogy képzeld el, hogy az önkormányzat egyik Kft.-je kölcsönt nyújtott a non-profit Kft.-nek, a DKK-nak 120-130 millió forint mértékben 2025-ben. És abból volt még visszamaradt 5 millió forint. És ez az 5 millió forintot azonnal, tényleg egy rendkívül hálás vagyok egyébként a DVG vezetőjének, igazgatójának, azonnal át is utalták a non-profit Kft. Számlájára, amihez ugye én nem fértem hozzá, mert nem voltam még ügyvezető, tehát senki nem fért hozzá, bejegyzett ügyvezető nem voltam. Ugye hát akkor elég komoly kifizetni valóink voltak, ugyanis hát most teljesség igénye nélkül 27 millió forint villanyszámla, 29 millió forint távhő, évekre visszamenőleg nem fizettek semmit. És ezt ügyesen csinálták egyébként, mert amikor felszólították őket, hogy ki fogják kapcsolni az áramot, akkor mindig befizettek egy számlát, és mutogatták, hogy hát ez a számla be van fizetve. Igen, ám, de az előtte leve 20 akármennyi millió meg nem volt befizetve. És hirtelen kellett a pénz, megtaláltuk a kártyát, és akkor kértünk egy segítséget, Horváth Tibort, hogy mondja meg a kártyának a pinkódját, és akkor azt mondta, hogy ő már elfelejtette a kártya pinkódját. Rendben van, tudomásul vettük, de egyébként meg föl volt írva az irodában. És kipróbáltuk a kártyát, egyik este vettünk fölről 10.000 forintot, nagyszerű, majd másnap mentünk ahhoz a céghez, ahol 31 millió forint értékben vásároltak mezeket, és az 33 millió forint számla két hét alatt érkezett meg hozzám, miután ügyvezető lettem, február 12-e és február 28-e között megérkezett 33 millió forintos számla csomag. Elmentünk a céghez ugye tárgyalni, és akkor mondom, ha már itt vagyunk, akkor veszünk laxot. És az, ami mondjuk nekik 160 ezer forintba került vax, az nekem csak 78 ezer forintba kerül. Nem tudom, hogy hogy. És ki akartam fizetni erről a kártyáról, de háromszor-négyszer próbáltuk meg, és akkor nézzük, egy lopott kártya. Tehát ennyire korrektek voltak ezek az úriemberek, hogy bejelentették lopott kártyaként a kártyát, ami a KFV tulajdona volt, tehát nem jutottunk hozzá az 5 millió forintot se, vagy sem. Úgyhogy ha nem lett volna nálam készpénz, akkor még le is égünk a cégnél 80 ezer forintot, 78 ezer forintot sem tudunk kifizetni. De szerencsére kifizettük készpénzet, tehát ilyen apró dolgokkal ment az egész történet, és ugye hát ez így eszkalálódott odáig, hogy hát mondom, hát figyeljetek, most itt van. Ugye kaptunk a sportállam titkárságtól 169 millió forint vissza nem térítendő támogatást csarnok fenntartásra. Ezt a DKK, a Nonprofit Kft. Kapta ezt a pénzt, aminek a Horváth Tibor volt az ügyvezetője. Nos, ugye engem 12-én választottak meg, én 11-én láttam egy Facebook posztot, ahol Mészáros Lajos, fideszes országgyűlési képviselő áll ugye a Vertik, Csaba, Horváth Tibor, meg egy Garda Bálint nevezetű úriember mellett, és akkor tartnak egy nagyon nagy transzparenst, hogy meg lett mentve a DKK, a 169 millió forintot kapott a sportegyesület. És akkor nézem, na itt vagy el van valami írva, vagy itt van valami nagy csúsmos, és nézem valóban, hogyha az ember távolról nézi, az a DKK-nak a logója, DKK a rövidítés, ugyanaz a színvilág, de hogy kinyitottam a képet, láttam, hogy DKK ese van ugye a logó alatt, és akkor én egyből felhívtam a Mészáros urat, hogy szeretnék vele beszélni. Ekkor az irodájában azt mondták, hogy hát majd két hét múlva, úgyhogy mondtam, hogy jó, rendben van, akkor mondják meg a képviselőnek, hogy a DKK a Nonprofit Kft. Ügyében akarok vele beszélni, mint az új ügyvezető. Nagyon korrekt volt, 5 percen belül ő saját maga hívott engem fel a telefonjára, illetve előbb kért egy 5 mondatos e-mailt, én megírtam azt, hogy rossz helyre ment ez a pénz, itt valószínűleg valami hiba van. És azonnal hívott, és elmondta nekem így konkrétan, hogy hát Imre, én azt hittem végig, hogy a kohásznak segítek. És mást is mondott, amit nem akarok így azonnal napvilágra hozni, mert ugye ezt még nem akarom. De a helyzet az az, hogy én erről forgatok egy reality sorozatot, és pont operatőrök voltak velem, amikor beszéltem a Mészáros úrról, hogy fel van véve az egész beszélgetés. És a helyzet az az, hogy kötöttek egy szerződést arra vonatkozólag, hogy a sportegyesület felújítja a csarnokban az öltözőket. Nem megyek be a részletekbe, hogy hogyan újították föl, milyen költségből és milyen költséget számoltak erre. Ebben nem megyek még bele. Ezt megcsinálták. Majd kötöttek egy szerződést arra, hogy a mai gazdasági helyzetben is érdekes módon 2040, nézzük meg a mostani helyzetet. 2040-ig a sportegyesület a csarnokot ingyen használhatja. Annak fejében, hogy felújította az öltözőket. És ezt kihasználva kötöttek a tulajdonos háta mögött egy megállapodást, ugye a tulajdonos az önkormányzat a csarnoknak, minden engedély nélkül, hogy a csarnok üzemeltetését a Nonprofit Kft. Átadja a sportegyesületnek. Amit nem tehetett volna meg, ugyanis a Nonprofit Kft. Kapta meg kizárólagos üzemeltetésre a csarnokot, abba a harmadik félt befogadhat úgy, hogy szolgáltatásként, tehát biztonsági őrök, karbantartók, takarítók, stb. És akkor írtak egymás közt egy dokumentumot, amit eljutottak a minisztériumba. Nekem ezekből a dokumentumokból több valódi eredeti dokumentum van meg, mert balga módon beejtették a páncélszekrény mögé. És a páncélszekrény mögött találtam ezt, mellett találtam meg. Semmilyen szerződésünk nincs meg. De, amit mondtam, se szponzoráció, se semmilyen papírom. Ez véletlenül ott volt lent a páncélszekrény mögött egy borítékban, mellett. És kérvényezték együttesen, ugye a Honvédelmi Minisztérium sportügyi államtitkárságát, hogy a 169 millió forintot ne a Kft.-nek utalják át, hanem a sportegyesületnek. Mit tud a minisztérium? DKKA, NKFT, DKK sportegyesület, ugyanaz a logó, hasonló logó, egyikben a Vertik Csaba az operatív igazgató, másikban a Vertik Csaba az elnök, egyikben Horváth Tibor az ügyvezető, másikban Horváth Tibor a szakmai vezető, vagy nem tudom mi. Tehát keresztbe megoldották maguknak a kérdést, és látják, ugyanazok a vezetők, ugyanaz a klubnév, stb. Stb. Engedélyezte a minisztérium nekik a 169 millió forintot. Tehát itt több baj is van, ugyanis a Horváth úr, aki egy olyan csapatot képvisel, aminek van több száz millió forintos tartozása, fenn kell tartani egy csarnokot. Lemond 169 millió forintos támogatásról azért, hogy az a sportegyesület kapja meg, aminek minden költségét meg tudták takarítani, mert ugye a költségeket áthárították a KFT-re, és mind a ketten abban a sportegyesületben vezető pozíciót töltenek be. Azért ezek fura dolgok. Úgyhogy én ezt feltártam a minisztérium előtt is, feltártam az államtitkárról, és beszéltem a Schmidt-Ádám államtitkárúra akkor, valamint ugye a kabinet főnökével is több alkalommal, több ízben, és visszakérték tőlük ezt a pénzt. Elviekben visszautalták. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, fogalmam nincs, de ezt a pénzt visszakérték. Jelen pillanatban ezzel így áll. Rengeteg szabálytalanságot, rengeteg, nem akarok durvább szavakat használni, rengeteg mindent felvet ez az egész kérdés. Persze a Vertik Csaba próbál a kézilabda szövetségnél borsot törni az orrunk alá, de hát ez nem mehet a végtelenség, ugye?
Nagyon sok minden elhangzott, és időszűkében egy picit beszéljünk szerintem a DKK a következő mondjuk 3 évéről. Ez hogyan fog kinézni olyan?
Hát ugye NB1B-ben fogunk indulni a nagy csapattal. Tervezzük azt, hogy véleményünk szerint az IFI és a serdülő, ha csak a saját korcsoportjában indul, szerintem az első 4-6 helyen fognak végezni. Mindenki meg fogja kapni a fizetését. Mi nem fogunk, hogy mondjam, ebből palotákat építeni, mint mások. Ellenben azt garantálom, hogy ez a csapat nem 3 év múlva, hanem még 23 év múlva is fent fog maradni, és tervezzük azt, hogy úgy néz ki, most elég jól állnak a dolgaink, nagyon komoly tárgyalásokat folytatunk, akár politikai szinten, akár magánszektorban, különböző támogatásokról. Sok mindenkinek az az érdeke, sőt, Magyar Kézilabda Szövetségnek és az országnak is az érdeke az, hogy egy ilyen emblematikus klub visszajöjjön az első osztályba. Én úgy gondolom, hogy a következő 3 éven belül ezt meg fogjuk tudni csinálni.
A politikai oldalt is említettél, hogy napokban lehetett látni, hogy Nagy Ervin a Tiszapárt képviselője kirakott egy képet a Dunai Városi Lányokkal. Vagytok-e bármilyen beszélő viszonyban? És ha igen, akkor ők milyen következő 3 évet tudnak mondjuk felvázolni nektek?
Rendkívül jó barátságban vagyunk Ervinékkel. Tudni kell azt, hogy Nagy Ervin édesanyja hosszú ideig DKK-nak, illetve a Dunafernek volt osztopos és emblematikus tagja. Ervin ott nőtt fel gyakorlatilag a pályán. Mind a két szülő, apuka és anyuka is a sportban volt, és ez neki nem azt mondom, hogy presztízs kérdés, hanem neki ez az életének egy része. Nem azt fogja nézni, hogy mit tud ebből profitálni politikailag, hanem azt fogja nézni, hogy mit tud segíteni ezeknek a lányoknak. De nem csak ezen keresztül, nagyon komolyan mozgolódik egyébként az egykori Dunafernek a vasműnek is a újra köztudatba hozásán, illetve megsegítésén. De hát ugye ez egy gazdasági dolog, mert nagyon-nagyon-nagyon lobbizik azért is, hogy a munkások újra dolgozni tudjanak több ezer számra Dunói városban, ahogy azelőtt. Én úgy gondolom, hogyha van egy erős vasmű, van egy erős ipar azon a környéken, akkor lesz egy nagyon-nagyon-nagyon erős kézilabda csapat is. Ugyanúgy, ahogy remélhetőleg vissza az összes többi sportág.
Végezetül beszéljünk kérlek a szurkolókról. Róluk még nem esett szó. Milyen viszonyt ápolsz velük is, nekik milyen volt a reakció? Ők ugye csak kisúzásra azt látják, amit ugye a pályán történik. Pecska szinten nyilván azért ők is tudnak néhány dolgot, így hogy mi történik a háttérben, de hogy te neked milyen a kapcsolatod velük?
Szurkolókkal semmilyen kapcsolatom nincs, mert amikor én odaérkeztem, akkor már nem volt szurkoló. Szóval amit én megtettem azért, hogy ott azért tudom, legyen egy picike kis mag szurkolókból, hogy megérkeztem, egyből ingyenesítettem ugye az összes meccset. Hát ezekért a 15-20-30 gólos zakókért senki nem megy szívesen ki egy meccsre, amikor úgy tűnik, hogy a szívüket szaggatják ki. Tehát a helyzet az az, hogy ezek a fiatal lányok, ahogy mondtam, a vállukon vitték az egész hóbelebancot, ugyanúgy, hogy az edzők is. Ugye itt vittem én, utóbbi néhány hónapban volt 180 edzés, meg volt nem tudom mennyi meccs. És ugye hát elmaradtak a szurkolók, sajnos. A mi célunk az az, hogy jó meccsekkel, jó sporttal, jó eredményekkel visszahozzuk a szurkolókat. De addig, amíg én nem ismerem a szurkolókat, meg ők sem ismernek engem, nincs köztünk semmiféle átjárás. Van 10-20 ember, akit ismerek, akikkel jóban vagyok, szia-szia, stb. De igazából véve az a 10-30 ember, akik kijönnek a meccsre, ők igazából szerintem inkább csak a családdal vannak, tehát igazából nagy szurkolások sincsenek. Illetve hát valamikor vannak, de az nagyon-nagyon fontos, hogy azt kell a szurkolóknak is látni, hogy ezeket a lányokat mindenhol megtapsolják. Bárhol megyünk. Esztergomtól, tudom én, Győrig, vagy akár a hazai pályán, de mindenhol megtapsolják őket. Van egy nagyon-nagyon-nagyon szűk réteg a sportolókból, néhány ember, akik tényleg ott vannak mindig, és szurkolnak lányoknak akkor is, amikor teljesen reménytelen az egész, és ők szerintem látják már azt, hogy azért ebben van valami jövő, mert nem térdeltünk le. Tehát, hogyha maradt volna ez a vezetés, akkor már nem lenne Dunaújvárosi kézilabda, abban biztos lehetsz. Lenne nekik. De abban biztos vagyok, hogyha jó eredményeket fogunk produkálni, már pedig azt fogunk produkálni a következő szezontól, akkor vissza fognak jönni a szurkolók is, és akkor lesz köztünk valamilyen kohézió. Lesz köztünk bármi kapcsolat, de addig sajnos ilyen kapcsolatot nem tudok kiépíteni, még nem produkálok én nekik valamit.
Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down oh, below my bully boys blow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the wellerman come to bring her sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take her leave and go. Da 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 da. Before the boat had hit the water, the whale's tail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da 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 da. For 40 days or even more, the line went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that whale did go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The wellerman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Nem csak emlék, arcod az a fény, melyben látnék, álmod micsoda szép, bátran bennénk, és csak gyűjtenénk erőt a szívedből, erőt a szívemből.
Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
Folytatjuk a körkapcsolást, a mikrofonnál továbbra is Jó András. Amiről korábban még a körkapcsolás legelején beszéltünk Gyenge Balázs, a Nemzeti Sport Angliában élő tudósítójával, az most már hivatalos, hogy az angol élvonalbeli Premier League-ben szereplő Liverpool labdarúgó csapata hivatalos honlapja jelentette be, hogy Andoni Iraola lett a csapat új vezetőedzője. A spanyol szakember az előző szezonban a Bournemouth-t irányította. A vörösök egyik magyar játékosát remekül ismeri. Teljesen egyértelmű, hogy Kerkez Milosról van szó. Mi pedig folytatjuk a lapszemlével Szűcs Miklóstól, a Nemzeti Sport vezető szerkesztőjétől tudjuk meg, hogy miről ír holnap a Nemzeti Sport.
A Nemzeti Sport pénteki számában a Magyarország-Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzéssel kiemelten foglalkozunk, különösen Szappanos Péterrel, hiszen ezen a találkozón, illetve a mostani két mérkőzés egyiketjén búcsúzik majd el a válogatottságtól a kiváló kapus. Erről Martó Rossi szövetségi kapitány is beszélt. Kollégáink a csapat sajtótájékoztatójáról minden fontos és érdekes információt összegyűjtöttek, és természetesen Szappanos Péterrel is beszélgettek. Kicsit külföldre tekintve a nap egyik legérdekesebb, legizgalmasabb híre volt, hogy Szoboszlai Dominikot a Liverpool szurkolói megválasztották a csapat idény legjobb játékosának. Erről is bővebben írunk, miként arról is, hogy a világbajnokság után a Portugáliát irányító Roberto Martínez jövője valószínűleg már nem a válogatott kispadján lesz, hiszen úgy tűnik, hogy a világbajnoki szerepléstől függetlenül leváltják, és Jorge Jesus vagy Sergio Conceição lehet a befutó a helyére, gyenge Balázs kollégánk írta elő érdekes információkkal teli háttéranyagot. Hogy egy kicsit a futballtól elszakadjunk, és kézilabdát ajánlani, Sípos Adriánnal készítettünk interjút, a 36 éves, múlt hétvégén meglepetésre a férfi kézilabda Európa Ligát megnyerő játékos többek között arról beszélt, hogy milyen érzés volt számára ez a siker, hogy milyen fejlődésen ment keresztül még ebben a korban is a csapatban, és hogy a válogatott mire számíthat, ha egyáltalán el tud jutni a 2027-es világbajnokságra. Egy kis MotoGP, hiszen a hét végén a világ legjobb versenyzői lesznek láthatóak a Balatonnál. A MotoGP, azaz a király kategória mellett több betét futam is színesíti majd a hétvége programját, ezt Beke Zsombor gyűjtötte össze. És a végére egy interjú, mégpedig Markovics Lászlóval, a Magyar Teniszszövetség május 29-i közgyűlési Lázár János hivatalosan is bejelentette, hogy lemond az elnöki posztról. Ennek apropóján készített Markovics Lászlóval, a szövetség szakmai alelnökével interjút Szelecki Róbert, többek között a szövetség helyzete, illetve emellett a magyar sport és azon belül az általa vezetett Vasas SC helyzetét is érintették, szóval ez az interjú is szerintem nagy érdeklődésre tarthat számot, és a holnapi Nemzeti Sportban olvasható.
Szűcs Miklósnak köszönjük szépen! Idén nyáron is megrendezik a népszerű kékszalagvitorlás versenyt a Balaton, ahogy már korábban beszéltünk erről, és sajtótájékoztatót is tartottak. A helyszínen ott volt Berelmese is, aki a Vitorlás Szövetség főtitkárával, Holzhauser Andrással beszélgetett.
Nyilván a Vitorlás Szövetség versenynaptárában minden egyes verseny nagyon fontos. A kékszalag azért az más, nem?
Igen, feltétlenül a kékszalag nem egy, hanem a kiemelt esemény a balatoni nagyhajózás történetének és minden évnek. A kékszalagon több ezer versenyző áll rajta, ez az Európa legnagyobb és leghosszabb tókerülő eseménye, úgyhogy minden évben nagy izgalommal készülünk rá, és ugye egy meghatározó esemény is, hiszen a júliusi teliholdhoz kötött első hétvégén rendezzük a versenyt, úgyhogy a verseny naptár összeállításában is prioritást kap, hiszen ehhez állítjuk be a többi eseményünket is.
Szerintem ezt a teleholdas párhuzamot aránylag kevesen tudták, viszont hogyha már aktualitásokról beszélünk, a Balaton vízszintjének alacsonysága, azt hiszem az is befolyásolhatja a versenyt, befolyásolja-e?
Igen, a versenyt is és a szervezést is természetesen befolyásolhatja. Most körülbelül 37 centivel alacsonyabb a vízállás, mint a legmagasabb vízszint. A versenyen résztvevő hajók közül vannak olyanok, amelynek a merülése 230, 240, 260 cm, ami azt jelenti, hogy a Keszthelyi öbölben alacsony vízállás esetén nem tudnak behajózni, hiszen leér a tőkesúlya a fenékre. Ezt a versenyvezető, a versenyszervező Magyar Vitorlás Szövetség monitoringozni fogja, figyeli az elkövetkezendő körülbelül egy hónapos időszakban, és július elején döntünk majd arról, hogy a Keszthelyi bóját esetleg elmozdítjuk-e a helyéről, a szokásos helyéről, és kihozzuk-e a Györökkői csücsökbe. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15 kilométerrel rövidebb lesz ilyenkor a verseny. Volt erre példa, most pontosan nem tudom, körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy rekordot futni ugye így a versenyben majd nem lehet, bár kétlem, hogy a tavalyi fantasztikus 4 óra 21 perces rekordot az idén bárki is megdönteti.
Annak mi volt az oka egyébként, a megfelelő szélviszonyok, vagy volt ott más titok is?
Nem volt más titok. A szél ereje, illetve a szél iránya határozza meg azt, hogy ezek a nagyon gyors hajók mennyi idő alatt térnek körbe a tavon. Ez egyébként már az elméleti sebesség környékén van, amit tavaly a 50-50 vitorlázott, ugye 155 kilométert 4 óra 21 perc alatt menni hajóval, ez aki vitorlázik, vagy nagyon sem, mert ezt tudja, hogy ez egy óriási teljesítmény. Hogy mennyire az időjárás határozza meg a versenyen a rekord döntés lehetőségét, azt gondolom, hogy az mutatja nagyon jól, hogy a Nemere 2 1955-ben futott egy 10 óra 40 perces rekordot, amit csak 57 év után tudtak megdönteni a sporttársak, és nem azért, mert a technika ne fejlődött volna, hanem egyszerűen az időjárási ablak a verseny idején nem volt erre megfelelő.
Ugye azért közel 2 hónap van még a versenyig, ennyire előre lehet azt látni, hogy milyen időjárásra lehet számítani majd akkor?
Nem, egyáltalán nem lehet látni, igazából egy olyan 3 napos időszakban lehet már konkrétabban gondolkodni, mert 24 órával előtte látjuk már azt, hogy a versenyen milyen időjárás várható. Ugye ennek megfelelően azért például a közvetítésben alkalmazkodnia kell megint csak a szervezőnek, úgyhogy folyamatosan figyeljük majd a verseny előtti időszakban a várható időjárást. Ugye július végén általában azt tudjuk, hogy nagyon meleg van, ez nem csoda, és ehhez alkalmazkodunk minden évben, úgyhogy bízunk benne, hogy az idei is egy nagyon sikeres és nagyon sok sportársunk által látogatott verseny lesz.
A közvetítésre mindjárt visszatérünk, de egyébként, hogyha nem élversenyzőkről beszélünk, mert azért a Kékszalagnagydíjon többen hobbistaként is elindulnak, az ő indulásukat befolyásolja egyébként az időjárás?
Feltétlenül minden vitorlás versenyen, és elsősorban ugye a hobbi vitorlás versenyeken az időjárás egy nagyon-nagyon fontos faktor, és ahogy említetted is, a Kékszalag igazából egy maratoni futóversenyhez hasonlítható. Vannak, akik profiként és az abszolút győzelemre hajtva vesznek részt ezen az eseményen, és nagyon sokan csak a résztvétel eddi szándék, illetve a Balaton körbe vitorlázása miatt látogatják az eseményt. Hál' Istennek stabil a Kékszalagon résztvevők köre. Az, hogy az időjárás mennyire befolyásolja, a tavalyi évben csak 470 időzőjelbe téve, csak ott 476-an álltak rajta, ez ugye a verseny előtt volt egy óriási vihar, amely több hajóban kárt okozott, és ez okozta azt, hogy kb. 10%-kal csökkent a részvételi kedv. Ugyanezt láttuk egyébként idén már a balatoni évadnyitón is, egy esős, szeles napra ébredtünk május 16-án, és ott körülbelül egy 30%-kal vettek részt kevesebben, mint a tavalyi évben, tehát igen, befolyásolja az időjárás az aktivitást.
És azt lehet mondani, hogy a Kékszalag már nem csak egy vitorlásverseny, sokkal inkább, nem biztos, hogy sokkal inkább, de egy társadalmi esemény is?
Abszolút lehet ezt mondani, és ez kiemelt célja is a Vitorlás Szövetségnek a sportág népszerűsítésén keresztül, illetve a sportág népszerűsítése okán, hogy különböző rendezvényekkel támogassa az eseményt, illetve minél többek számára elérhetővé tegye, mind a helyszínen, mind pedig online közvetítés által.
Akkor beszéljünk az online közvetítésről, mert itt rekordot is hallottunk, ami az elmúlt évek közvetítését, vagy legalábbis az elmúlt esztendő közvetítését illeti.
Igen, egyre népszerűbb a verseny, és a Telekommal, illetve Győri Egyetemmel egy olyan együttműködést kötöttünk 3 évre, amely biztosítja azt, hogy professzionális közvetítést tudunk biztosítani a versenyről nyomkövető rendszerrel, illetve a kampusz rendszer által a jeleket ki tudjuk hozni a Balaton közepéről is megfelelő minőségben. A korábbi években komoly nehézségeink voltak ugye a parton, illetve az autópályákon működő GPS-es nyomkövetés a Balaton közepén nem működött. Sokszor beharangoztuk már, hogy na most akkor mindenki követett, és mindenkit látni fogunk, ez eddig nem valósult meg. Tavaly évben nagyon jól sikerült az együttműködés a Telekommal és a Győri Egyetemmel, ezt tovább fejlesztettük az idei évben. Tehát azt gondolom, hogy sokkal felhasználóbb barát, illetve nagyon dizájnos lesz majd a trekking is, és mindenki végigélvezheti akár otthonról is a versenyt, de buzdítanék mindenkit, hogy jöjjön le Balatonra.
A víz magasságról már beszéltünk, víz minőségről még nem, abból a szempontból, hogy azért itt a környezetvédelem is szerepet játszik majd a Kékszalagon.
Igen, nekünk, mint hajósoknak azt gondolom, hogy nagyon fontos feladatunk, hogy fölhívjuk a figyelmet a Balaton vízminőségének megőrzésére. Ugye látható, és most már azt gondolom, hogy mindenki számára látható, hogy változik az éghajlat, egyre aszályosabb területté válik a Balaton vízgyűjtő területe, és ez az oka annak, hogy most ez a 37 centivel alacsonyabb már most a Balaton vízszintje, a nyári időszakban 1-2 centit is párologhat egy meleg napon. Ható, hogyha valaki úgy képzeli el a Balatont, hogy lecsökkentjük a 77 kilométert 77 méterre, és a vastagságát csak 3 milliméter, ugye már 3 méter mély a tó, akkor azt gondolom, hogy jól érzékelhető ennek a törékenysége. Változik a tónak a pH értéke, és egyre sósabb a tó, hiszen nem folyik bele friss víz, úgyhogy ezek mind a tavaly előtti árvaszonyog áradat mind azt jelzi, hogy valamilyen ökológiai egyensúly megbomlotta a Balatonon, és ezért tartjuk rettenetesen fontosnak az együttműködést, a tervezett együttműködést a Limnológiai Kutatóintézettel.
Ez konkrétan jelent lépéseket a versennyel, a versenyzőkkel kapcsolatban?
Igen, tehát a Vitorlás Szövetség a Limnológiai Kutatóintézet ajánlásai alapján a fedélzeti szennyvízkezelést, illetve a vegyszer használatra fogja felhívni a sportolók figyelmét, illetve szeretnénk a többi vízhasználóval is, ugye nagyon-nagyon különböző vízhasználati módok vannak a strandolástól, a horgászaton keresztül, a vitorlázáson át, az elektromos hajózásig a Balatonon és egyéb tavakon szeretnénk együttműködést kezdeményezni, és ezáltal is felhívni mindenkinek a figyelmét a természeti értékeink megőrzésére.
Holzhauser András hallhatták, a Vitorlás Szövetség fő titkárát. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából több interjút hallhattak már, most pedig beszéljünk egy picit a székely hokiról. Szalai Kristóf összeállítása következik.
Legrégebbi jégkorong hagyománya kétségtelenül Csíkszereda bír. A város és a csapat történelmében Rádúj Róbert, Csíkszereda korábbi polgármestere fog végig kalauzolni. 1880-ban alakult meg az első jeges egyesület Csíkban, a Csíkszeredai Korcsolyázó Egylet, amelyet 1881-ben jegyeztek be. A jégkorong egyesület létrejöttére azonban még több mint 30 évet kellett várni. Ekkor a csíki vigadóban a mozi előtt a közönségnek híradókat vetítettek, és itt láttak a nézők egy igazi hoki meccset először. Vákár Lajos erre azt mondta, hogy ilyet mi is tudunk csinálni.
Attól valószínű, vagy igencsak valószínű, hogy megtörtént, mert nem csak a 60-as, 70-es években kezdték felemlegetni, amikor megtartották előbb a hoki 40, majd az 50 éves évfordulóját, hanem már a 30-as évek végén egyik megjelent újságcikkben, talán 38 vagy 39-ben utalnak arra a tényre, hogy egy filmhíradó volt a jégkorong mozgalom kiváltó oka Csíkszeredában. Még utólag maga Vákár Lajos is visszaemlékezett, de nem csak ő, még az akkor a mozit működtető személyt is megkérték, hogy tegye vissza egy néhányszor azt a rövid filmet, hogy jobban meg tudják nézni az, ami a jégen zajlott. Mikor volt ez a híradó, filmhíradó pontosan? az még mindig talány. Két forgatókönyv is van, a valószínűbb az, hogy ez 1930 februárjában lehetett, de ezt nem sikerült pontosan kinyomozni. Hiába kerestem én magam is az országos filmarchívumba, ez a film híradó nem került elő.
Az írások szerint az első hivatalos meccse a Csíkszeredának a Bukaresti Teniszklub ellen került sor 1929. január 6-án Szinaján. A székely fiúk hősiesen helytáltak kétharmadon keresztül, viszont az utolsó játékrészre beállt Bazu Cantacuzino, aki Svájcban profi játékos volt, és az ő góljával 4-0-ra nyertek a bukarestiek.
Hát ez így ebben a formában nem felel meg a valóságnak. Az 1926-os mérkőzés egy kitaláció, amit 1969-ben az akkori 40 éves évfordulót megünnepli kívánó kortársak találtak ki. Ilyen mérkőzés nem volt. A mérkőzés, amiről szó van, az 1931. január 4-én zajlott Szinaján. Sok minden stimmel innen tovább az elmondottakból. Valóban Bazu Cantacuzino, aki az Ozzy csapatánál tanulta meg a jégkorongot. Tehát a meccs, az első meccs 1931. január 4-én volt. Erre én magam találtam meg a megnyithetetlen bizonyítékot. Miért volt szükség erre a kutatásra? Mert nem csak, hogy füllentettek, vagy szó szerint mellébeszéltek, hazudtak azok, akik azt állították 1969-ben, hogy 1929. január 6-án lett volna az első meccs, hanem az összes olyan utalást is a Csíkszeredában fellelhető régi újságokból kivágták, eltüntették, amelyekből egyértelműen kivilágzott, hogy az első mérkőzés 1931. január 4-én volt. Egyébként a találkozóra Szinaján került sor, egyébként két autóval mentek a csíkszeredaiak arra a meccsre, az ellenfél az pedig nem csak Bazu Cantacuzino, hanem meg annyi külföldön tanult bukaresti, ilyen nagypénzű családoknak, vagyonos családoknak a sarjaiból állt, szinte-szinte kivétel nélkül. Nyilván, hogy a két csapat között koronkezelésben, a korcsa technikában is volt némi különbség, és 6-0 lett egyébként a mérkőzés, és csak az első harmadban volt 0-0 az eredmény. Ez volt egyébként a Csíkszeredaiaknak annyira az első meccse, hogy előbb megnézték, hogy hogy állt fel az ellenfél, és nép is hasonlóan álltak fel, vagy volt még egy viccesebb jelenet, hogy a szabályzat az én tulajdonomban van ebben a pillanatban, és egy Balogh János nevű sakkozó, aki egyébként román bajnok is volt, és a magyar színekben sakkolimpián is részt vett, sőt, lobogon végzett, ő volt az, aki a Csíkszeredában tevékenykedő jogászként ezt a szabálykönyvet megszerezte, és a fiúknak elmondta, hogy mik a szabályok. Azokat értették meg már, mint az akkori szerintem játékosok, hogy aki elesik a jégen, az ki kell üljön, mert büntetett lesz, és akkor mikor egyik elesett közük, akkor ki is ült, meg a bukarestiek nézték, hogy akkor mi van pajti, hát semmi nem tudja, hogy ki kellene ülni, és elmagyarázták, hogy csak ha szabálytalanság van, akkor kell kiülni. 10-en mentek el, két autóval, két személygépkocsival. Egyébként egy hétvégére vasárnap esett, ez a január 4-e, és Szinaja akkor egy feltörekvő téli sportközpont státust magának revendikáló hely volt, és ezért a helyi kaszinók meghirdettek egy kupát, illetve a helyi szállodon működtetők egy kupát, és ezért a kupáért játszott a szerzői csapat a bukaresti román teniszklub csapatával. Ez volt az első meccs, és nagyjából díjében ez neki a története. Nagyon sok egyéb részletet is ismerünk, hiszen a bukaresti lapok azok a mai 21. századot megszégyenítő részletességgel írták le a mérkőzést, góról góra, mozdulatról mozdulatra, tehát ez a bukaresti lapokban visszaolvasható és visszakövethető.
A Csíkszereda után most jöjjön egy másik erdélyi jégkorongcsapat, a Gyergyó. A Gyergyói Hoki Klub egy székely jégkorongcsapat Gyergyó-Szent Miklóson. A csapatot 2018-ban alapították, a ProGym Gyergyó-Szent Miklós megszűnése után. Számukra a hoki nem csak sport, ennél jóval több. Egy olyan kapocs, amely a gyergyói embereket összeköti, bárhol is éljenek a világon. Hogy mit jelent a jégkorong Gyergyó-Szent Miklóson, azt elmeséli nekünk Kercsó Árpád, korábbi gyergyói játékos, illetve magyar bajnok jégkorongedző.
Az biztos, hogy Gyergyóban szeretik a hokit, és van közönség már ezelőtt 50 évvel is volt, és szerették, de ezt a csapatot ugye most, hogy nagyon jó szerepel, ezt egyértelmű, hogy többen támogatják, többen szeretik, és drukkolnak sokan neki. Emlékszem, gyerekkoromban volt közönség, én is jártam meccsekre, meg ettől is játszottam végig a rendes csapatban.
A harmadik székely csapat a Korona Brassó, amelyet 2007-ben alapítottak, és tavaly sikerült megnyerniük az Erste Ligát. Arról, hogy mit jelentett a brassói szurkolóknak ez a siker, azt a csapat magyar válogatott játékosa Kóger Dániel meséli el.
Az egyértelmű, hogy a legnépszerűbb klubcsapat vagyunk, és a legnagyobb szurkolótáborral rendelkezünk a városban, akármelyik sportot figyelembe vesszük, és igazából talán tavaly, amikor megnyertük az Erste Ligát, és utána volt egy ünnepség a főtéren, akkor láttuk, hogy igazából annál is több embert érdekel a mi sikerünk, mint amennyi befért egyáltalán a csarnokba. Nagyon sok ember látogatott, és köszönte meg nekünk a szezont. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés volt. Az egész város hokilázban égett a tavalyi döntő alatt. Ugye minden meccsünk teltházas volt.
Visszatérünk Csíkszeredára, itt folytatódik a Jégkoron krónika. Én pedig Rádai Róberttel, Csíkszered a korábbi polgármesterével arról a bizonyos első gólról beszélgetek.
Az igaz, hogy az első csíkszeredai Jégkoron történelmi gólt az Császár Jenő szerezte?
Ez tény, hiszen január 4-én, ezen az ominózus 31. meccsen azt is megbeszélték, hogy mivel a kis egyesülés, tehát a Havasölföld és Moldva egyesülése az január 24-i dátummal ünnepeltetett meg abban az időben, ezért munkaszüneti nap révén páros meccset szerveznek 24 és 25-én egyfajta visszaválóként Csíkszeredába. Akkor történt az, hogy a készleten lévő összes ilyen úgynevezett fosznyeszkát, azaz a 2,5 centi vastag deszkát összegyűjtötték a városból, az lett a palánk, 20 centi magas palánkkal volt ilyen fosznyeszkával körülvéve a pálya, és ott zajlott az első mérkőzés, szürke kézzel kötött pulóverbe, fehér ingbe és fekete nyakkendővel álltak ki, hogy azért már színaján is, de visszavágon is, hogy azért, hogyha a nemesi származású bukaresti játékosokkal találkoznak, akkor ők is megfelelő öltözetben álljanak ki. Az első gól valóban ezen a páros mérkőzésen született, nem első nap, mert első nap 4-0-ra nyert a teniszklub, de második nap 1-1 volt az eredmény, és azon a mérkőzésen érte el Császár Jenő a történelmi első gólt, tehát 1931. január 25-én.
Vákár Lajos neve talán nem sok mindenkinek cseng ismerősen, hiába mai napig a nevét viseli a csíkszeredai jégcsarnok. Úgyhogy ismerjük is meg közelebbről Vákár Lajost. Csíkszeredában született 1910. szeptember 8-án egy erdélyi magyar jégkorongozó, jégkorongedző. Nevéhez fűződik napjainkban a legnépszerűbb csíkszeredai sportág, a jégkorong megalapítása a városban. De talán meséljen az a személy Vákár Lajosról, aki személyesen is ismerte. Rádúj Róbert következik.
Vákár Lajos örmény származású volt, és nem egy maga, nem az közvetlen unokatestvére, Sprenc György volt a másik, annak a 8 tagú társaságnak, akik már a színei első 31. január 4-i meccsen is ott voltak, akik a moziban is nekifogtak ennek, és Vákár azért egy nagyon jól szituált családból származott, az édesapja az ő zsenge gyerekkorában elhunyt, és az övék volt a nyomda és a könyves bolt, illetve a helyi lapot is, mikor egyet, mikor több is volt helyi lap, de hát az egyik az ők tulajdonokban volt, laptulajdonosok is voltak a Vákár család, sőt, az idősebb Vákár Lajos a csíkszeredai labdarúgó klub megalakulásánál is bábáskodott 1904-ben, tehát ők azért azon túl, hogy átlagon felüli vagyonban rendelkeztek, a sport iránt is, meg a közösség élet iránt is elkötelezettek voltak. Az egyik nagymátyja, nagyszírű színész volt többek között, hogy csak Rióhéjban ennyit mondjuk ezekről. Vákár Lajos egy ilyen millióban nőtt fel, nagy pénzű gyereknek nevezte őt vissza emlékezéseiben 91 néhány éves korában Luri bácsi, Löffler Aurél bácsi, ezzel is jelezve, hogy azért ők átlagon felüli helyzettel bírtak. Ő volt tehát az egyik ebben a folyamatban, és ami lényeges, hogy a eme három mérkőzést követően, az ott mutatott játék alapján Császár, Vákár és Dóci János a kapus elmentek 1931-ben, még mindig január végén a román válogatottal Krinicába az ottani világbajnokságra, és közülük ketten, Vákár Lajos és Császár, ők végignézték a VB-t, nem kaptak szerepet, nem léptek pályára, de Dóci János kapuvédőként szerepet kapott, 4 vagy 5 harmadon átvédte Románia kapuját, nem nagyon tudott ő sem csodát tenni, a Románia utolsóként végzett azon a VB-n, de Vákár Lajosék végig ott voltak, és látták testközelből az akkori jégkorong helyzetét, ami nem annyira az európai csapatok miatt volt érdekes, hanem a két teljesen amatőr idejött észak-amerikai, idejött észak-amerikai, az Egyesült Államok és a kanadai csapat miatt, ahonnan nem a legjobbak, nem a profik jöttek, hanem csak úgymond amatőrök, egyetemi szinten kokizgató, és nem is válogatottak, hanem egy-egy egyetemi központnak vagy egyetemnek a csapata, és mégis messze az európai mezény fölé nőttek. Ez volt az első és meghatározó kapcsolata a csíkszeredai jégkorong szerelmeseknek, és elsősorban Vákár Lajosnak az igazi hokival. Ott, amit látott, aztán hazajöttek, és abból építkeztek tovább.
Építkeztek tovább, olyannyira, hogy 1970. decemberére átadták a csíkszeredai műjégpályát. 1971. január 27-én pedig rangos nemzetközi tornát szerveztek itt, ekkor volt a hivatalos megnyitó is. És hogy milyen volt a csíkszeredai szurkolói kultúra anno?
Volt olyan orosz, illetve hát akkor szovjet csapat vendégjáték Csíkszeredában, mert 5500 néző volt a szabadtéri pálya körül összezsúfolódva, a krónikák szerint legalábbis, amit én abból az időből olvastam, ez volt a csúcs. Hát ennyien már a Vákár Lajosban nem férnek bele, akkor, amikor a 80-as években, 70-es, 80-as években a Steaua ellen a nagy gyerdiket vívta a sportklub, akkor 4000 nézőt írtak az újságok, de akkor tényleg olyan volt, hogy ahol csak lehetett, mindenhol emberek voltak, akkor még nem voltak a mostani biztonsági szabályok, nem annyi helyet lehetett csak eladni, ahány férőhely van egy csarnokban, hanem mindenki ment, nem voltak helyegyek, és valóban mint egy szardiniás dobozban úgy voltak a szurkolók, de a nagyjából, szinte kivétel nélkül mindenki egy szívvel, egy lélekkel, egy hangon biztatta, kiáltotta, hogy hajrá Szereda, húj-húj hajrá, mert hogy ezek voltak a fontosabb lózungok, amiket nagyon nagy hévvel a szurkolók kiáltottak, meg voltak énekek is, hogy édesanyám, kedvesanyám, csak az a kérésem, de hát itt nem a futballcipővel, hanem a hokibottal azt csináltasson nékem, meg hogy korcsolját melléje, és ezt azért úgy énekelgették rendesen, főleg amikor gólt lőtt a csapat, utána nem sokára elénekelték ezt az ismert, hát hogy népdal vagy műdal, gondolom inkább műdal, tehát ezt az ismert sportkörökben nagyon-nagyon sokszor zengett dalt is. Sőt, egy külön himnusz is készült valamikor 70-es évek vége fele, 79-ben, talán az 50 éves évfordulóra, egy helyi zeneszerzőnek a munkája, amit nagyon-nagyon sokáig minden meccs előtt bejátszottak, de szerintem a mostani fiatalok, én még pontosan tudom a szövegét, meg részletesen az egészet, nem csak a dallamát, ezt szokták mondani, de a mostani fiatalok ezt már nem ismerik, ezt kikopott.
Csíkszeredában tehát komoly hagyománya van a szurkolásnak és az ikonikus, jellegzetes nótáknak a mérkőzések közben és a gólok után is. Kuger Dániel most pedig elmeséli nekünk, hogy a brassói szimpatizánsok miként szurkolnak nekik mérkőzés közben.
Tényleg bármelyik csapat megirigyelni azt a fajta támogatást és szurkolást, ami nálunk van. Ugye tudjuk, hogy Gyergyóban is és Csíkszeredában is nagyon, nagyon jó szurkolók vannak. Talán ez hiányzik egy picit otthonról, hogy a csapatoknak ilyen szintű szurkoló tábora legyen, és erős magakig folyamatosan tényleg szinte bármilyen meccset játszunk, hogy legyen az Erste Liga vagy a román bajnokság utolsó csapata ellen, mindig nagyon sokan kijönnek. Nyilván a rangadókon azért rendszeresen telt ház van, de azt gondolom, hogy mindig olyan szurkolótábor és olyan közönség jön ki a meccsre, akik szépen megtöltik a csarnokot, és nagyon élvezhető, és tényleg jó itt játszani.
Összehasonlításképpen megkérdeztem a gyergyói hokiklub korábbi hátvédjét, mesteredzőt, Kercsó Árpádot, hogy Csíkszeredához és Brassóhoz képest Gyergyóban milyen a viszonya a szurkolóknak a játékosokkal.
Na, szeretik, jó viszonyban vannak. Teljesen jó hangulat. A másodedző, a Szaller Márk, a Gyergyóban, az volt tanítványom, szokta beszélgetni, és mondja, hogy a finn edző is nagyon el van ájulva, hogy kimennek szombaton a piacra, ott drukkerekkel, játékosokkal, mindenkivel. Szóval teljesen jól érzik magukat Gyergyóban, melyik egy kisváros, és messze áll egy komoly. Egy Brassótól, vagy akár Csíkszeredától is, de jól érzik magukat, ez a lény.
Amikor azt kérdeztem, hogy van-e a gyergyói közönségnek kedvenc játékosa a csapatból, akkor Kercsó Árpád elkezdte mondani azokat a játékosokat, akik jól állnak a szurkolóknál, de egy nagyon fontos dolgot többször is kiemelt, az pedig az emberség volt.
Sárpádki Tamás az borszéki születésű, az Fehérvárra jött ide. A Vince Péter az Bánfi Hunyadi születésű, Fehérvárról jött ide Gyergyóba. Az Imre Patriknak az apja rokonsága Székelyföldről ment ki, ő budapesti, de Fehérvárról jött ide. Ezek mind nagyon jó emberek és népszerűek itt Gyergyóba. Amellett van Császár, aki csíkszeredai, az nagyon meg vannak elégedve vele, mert nagyon eszes, okos, ügyes gyerek, az is fiatal, 28 és 25 körül vannak ezek a gyerekek. Fejes, aki magyar válogatott is, ezeket szereti a közönség. A külföldiek közül ugye azokat szeretik, akik úgymond, tavaly volt egy Szilveszter nevezető játékos, lőtte a góloknak az 50%-át egyedül. Most vállal, meg van operával, az nem játszik, de a külföldiek, a Gerász például, egy ilyen Gerász nevezető, az lövi a gólokat. A Bodó Orbán, azok magyar állampolgárok, de nem tudnak magyarul, ezek amerikaiak, és a kapus, van egy jó pár finn, a védők azok általában finnek. Az a lényeg, hogy emberileg ezek jól össze vannak válogatva. Szóval emberileg rendes emberek, és ezért van úgymond a csapat szeretve, mert eredményes is, és semmilyen cirkusz, semmilyen sportszerűtlenségről nem lehet hallani, ami óriási dolog. Hát ez másképp nem is lehetne szerintem.
A beszélgetések vége felé közeledve rájöttem, hogy Székelyföldön jó embernek lenni legalább olyan fontos, ha nem sokkal fontosabb, mint jó sportolónak lenni. Hiszen Gyergyószent Miklós után csíkszeredai oldalról is kiemelten elhangzott ez a szemlélet.
Jégkorongozott is mondhatni sokáig, de még ma is azt mondom, Csíkszeredában elsősorban emberek, és csak utána jégkorongozók, és ez így van rendjén, és ez így szép, és így más.
A három székely csapat rivalizálása is érdekelt ebben a történetben, illetve az, hogy milyen viszonyban vannak egymással ezek a városok, klubok, szurkolók. Rádói Róbert csíkszeredai részről mondja ezt el először.
Hát mondjuk úgy, hogy hullámzó, hiszen amíg nincs igazi rivalizáció, amíg nincs igazi kiki meccseknek a sora, amíg egy hegemóniát nem veszélyeztet más, addig nagyvonalúan lehet úgymond őket kezelni.
Most Kercsó Árpád a Gyergyó oldaláról meséli el a székely csapatok egymás közti kapcsolatát.
Úriember módjára kezet fognak, mosolyognak is, ha kell, de ilyen baráti valami nem is létezhet, mert akkor az nem ugyanaz. Mindenki akar nyerni, ez egyértelmű, de sportszerű, akkor mondjam így.
Végül Kóger Dániel, a Korona Brassó jégkorong csapatának játékosa mondja el, hogy az ő szemszögükből hogyan telik el úgy egy hét, amikor tudják, hogy a következő mérkőzés vagy a Csíkszereda, vagy a Gyergyó ellen lesz.
Amikor ezek a csapatok ellen játszunk, akkor ez nekik extra motiváció, de nyilván nekünk is azért ezek derbinek számítanak, igazából mind a két meccs, hogy legyen az a Csíkszereda vagy a Gyergyó, abszolút derbi hangulatú meccsről van szó, akár itt, akár idegenben, úgyhogy ezeket a meccseket mindig jó érzés megnyerni, és nyilván mindig keserű az ember szájéze, amikor vesztesen jön le a jégről.
2004-ben a csíki hoki megalakulásának 75. évfordulóján a Vákár Lajos műjégpálya előcsarnokában elhelyeztek egy domborművet. A műalkotást Sárpátki Zoltán csíkszeredai képzőművész készítette magáról Vákár Lajosról, amivel kapcsolatban Rádúj Róbert megoszt egy nagyon érdekes történetet.
Nyilvánvaló, hogy ez már azt követően volt, hogy jégpálya felvette a Vákár Lajos nevét, és ez egy méltó tovább gondolása volt annak a ténynek, hogy akkor a néven túl legyen egy arc is, még hogyha féldombormű formájában, bronzba öntve, amely emlékeztet Lai bácsira, akire nagyon sokan emlékszünk, de immáron nem játékosként ismertem meg, hanem edzőként. Volt neki egy hatalmas kutyája, és mindig azzal járt edzés, és azzal ment haza, tehát azt kísérgette, amikor én már emlékszem rá. Mondhatni, hogy a történetnek van egy negatív oldala is, mert hogy a család a Vákárféle egyik hoki ütőt a régi időkből azt két finom szegre odaakasztotta, és így volt teljes az a műalkotás, hogy féldombormű az arccal, a márványba foglalt takettel, ugye, és alatta két szeggel ügyesen feltett korabeli ütő, csak egy adott pillanatban az ütőnek ült helye maradt, és a két szeg most is ott állválkodik, emlékeztetve arra, hogy azért Csíkszeredában sem a rend és a fegyelem minden tekintetben az úr.
A megszólalók csíkszeredai részről Rádúj Róbert, a Gyergyói Hoki Klubtól Kercsó Árpád és a Koronabrassó részéről Kóger Dánielt hallhattuk.
Ez ott már a körkapcsolás, én a szerkesztő Cserés Bendegó nevében is köszönöm az egész esti figyelmet, további kellemes estét kívánok, búcsúzik a műsorvezető Jó András.
Ez volt a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
Understanding what you can achieve. Underrated, the one to win, one who believes. If I go away, would you follow me to that special place of tranquility, where the river flows and the fields are golden? Come on, come on, yeah. Can't rock ya. Yeah, 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 yeah.
műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
Labdarúgás.
A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
Szappanos Péter búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. Andoni Iraola a Liverpool vezetőedzője jelentette be a klub. Egy győzelemre került a bajnoki címtől az Újpest a futszál NB1-ben. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
Sportvilág.
Szappanos Péter a júniusi felkészülési mérkőzéseken búcsúzik a magyar labdarúgó válogatottól. A Puskás Akadémia kapusa a holnapi finnek elleni hazai mérkőzésen várhatóan kezdőként futhat ki a pályára karrierje harmadik és egyben utolsó válogatott mérkőzésén. Erről a meccset felvezető mai sajtótájékoztatón volt szó. Szappanos Péter nyilatkozatában kitért közösség formáló szerepére is a válogatottban.
Előbb-utóbb tudtam, hogy eljön ez a pillanat. Azt, hogy milyen feladatot kapok, az majd a főnökön fog múlni. Én azt gondolom, hogy készen állok erre, és hogyha bármelyik meccsen is lehetőséget kapok, akkor abszolút hálás leszek azért a bizalomért, amit az elmúlt 5 évben kaptam a Mistertől. Hát azt gondolom, aki a kiskorában először belerúg a labdába, az mindig erről a pillanatról álmodozik, hogy egyszer bejöhessen ide telkibe, utána pedig a Puskás Arénának az atmoszféráját és hangulatát, a szurkolói buzdítást megtapasztalhassa. Azt gondolom, hogy aki jelen esetben személy szerint 5 évig megtapasztalhattam, óriási büszkeséggel tölt el, és nyilván ez egy örök emlék, valamint nagyon jó visszacsatolás a munkámmal kapcsolatban, hogy 5 évig olyan teljesítményt tudtam nyújtani az adott csapataimba, hogy mindig tudott számítani rám a kapitány. Igazából itt nem az volt a feladatom, hanem ilyen a személyiségem, és ezzel sikerült, azt gondolom, hasznos tagja lenni a csapatnak az elmúlt időszakban, és azért úgy kellett mindig is készülni, hogy bármikor lehetőség adódik, vagy be kell állni, akkor készen legyen az ember, úgyhogy igazából ennyi.
Marco Rossi szövetségi kapitány beszélt arról is, hogy Szappanos milyen szerepet kap majd a felkészülési mérkőzésen.
Szapi biztosan játszani fog holnap, tehát az első mérkőzésen ő áll a kapuban, majd meglátjuk, hogy meddig. Szándékunk szerint a lehetőségeknek megfelelően mindenkinek lehetőséget adunk. Nyilván Bazsi, az első számú kapusunk, és Debrecenben is kezdő. Debrecenben is kezdő lesz. Terveink szerint adunk néhány játékpercet a másik 2 kapusnak is. Úgyhogy ez a tervünk igazából. De tervünkben szerepel az is, hogy szép mérkőzést játszunk le, lehetőség szerint nyerjük meg egy olyan csapattal szemben, amelyet azért láttuk 3-4 nappal ezelőtt, 4 nappal ezelőtt egész pontosan Németország ellen játszott, és majdhogy nem az első félidő végéig, azért elég komolyan lekötötte a németeket. Tehát a finn válogatott egy olyan csapat, amely igyekszik labdarúgást játszani, tehát nem a játékot rohasztja, nem antifutballt játszik, nem ráül a labdára, hanem tényleg megjátsza. Vannak azért különleges játékosai, talán nem annyira ismert játékosai, de egészen biztos, hogy van bennük fantázia. van köztük azért ismert is, mint például a támadóik, Kálman és Pokjánpáló, akik különösen a 16-oson belül nagyon veszélyesek. Tehát a mérkőzés, mint egyébként mindegyik mérkőzésünk, mert én azt hiszem, hogy ezen a szinten, tudod, már nincsenek olyan mérkőzések, amiket le lehet becsülni, legalábbis az esetek túlnyomó többségében, és ez biztosan egy olyan eset, amit nem szabad lebecsülni, maximális a tiszteletünk az ellenfelünk irányában, és ahogy a szándékunk is az, tudod, hogy jól szerepeljünk a szurkolóink előtt, igyekszünk maximálisan mindenki mindent, maximálisan kihasználni a lehetőségeinket. A nagyságrendjét, tehát a Szapi emberi nagyságrendjét jól illusztrálja az, hogy ő miket mondott. Most tehát egy olyan srácról van szó, aki mindig a legtöbbet adta, valahányszor meghívtuk, ugye nyilván nagyon ritkán kerülhetett erre sor, de ő a klub csapatában mindig is a maximumot nyújtotta, ezért is hívtam meg egyébként, mert úgy tartottam az utolsó 5 évben, hogy ő Gulácsival és Dibusszal a legjobb kapusunk, akit csak Magyarország kapujába állhat. Aztán hála az ő sajátosságainak, tulajdonságának, emberi voltának, tehát nem csak Barnival és Dominikkal szemben. Ő ezt a nagyon fontos szerepet, amiről szó is esett a csapaton belül, az öltözön belül, egy olyan szerepről van szó, amelyet muszáj ugye kezelnie valakinek, tehát az, hogy ez pedig mi kell az embernek, proaktívnak kell lenni, kiegyensúlyozottnak kell lennie, hogy tudjon motiválni olyan srácokat is, akik esetleg bizonyos hullámvölgyekben átmehetnek kevésbé kedvező lélekállapotokon, vagy azért, mert nem játszották őket, vagy azért, mert rosszul játszottak, vagy azért, mert összebalhéztak egy csapattársukkal, tehát Szapi mindig ebből a szempontból óriási fontosságú szerepet töltött be, tehát neki a megfelelő pillanatban, a megfelelő szó kimondásával óriási érdemei vannak, aztán noha nem is vettük őt játékosként nagy mértékben igénybe, ő az öltözőnek a vezetője volt. Igazi líder, igazi vezető karakter az öltözőben és számunkra. Akkor volt különösen fontos, amikor Szalai Ádi úgy döntött, hogy kilép a válogatottból.
Holnap 19 óra 45 perckor kezdődik a Magyarország-Finnország labdarúgó felkészülési mérkőzés, amelyet a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetít. Andoni Iraola lett az angol labdarúgó bajnokságban szereplő Liverpool vezetőedzője, jelentette be hivatalos oldalán a klub. A 43 éves spanyol szakember egy idényre szóló szerződést kötött a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint is foglalkoztató klubbal. Szabics Imre hivatalos Facebook oldalán közölte, hogy távozik az egyiptomi Al-Ahli stábjától. Szabics, aki korábban az Augsburg stábját erősítette, novemberben egyiptomi szuperkupát nyert a csapattal, de most júniusban távozott a dán vezetőedző, így ő is. Egy-egyes állásnál fogadta a Nyíregyházát az Újpest a futsal NB1 bajnoki döntőjének harmadik mérkőzésén. A párharc az egyik csapat harmadik győzelméig tart. A mai meccsről részletek a rádiós kommentátortól, Tóth Bélától.
Az Újpest megtarthatja pálya előnyét, és úgy utazik majd hétfőn Nyíregyházára, hogy lezárhatja a bajnoki döntőt. Az utolsó másodperceket már lepörgetik a csapatok, az Újpest ünnepel, 4-2-re nyernek. Németh Péter tanítványai, és megtartják a pálya előnyüket. Röviden összefoglalva tehát a mérkőzést, Suscsák Máté szerzett vezetés 15 perccel teltével a házgazdának, Tiago passzát követően, míg az első félidőben Maneka révén egyenített a Nyíregyháza, itt Dávid Richárd adta az asszisztot. Maneka újabb góljával második félidőből 3 perc telt el, és már vezetett a Nyíregyháza, és az utolsó 5 percre úgy fordultak a felek, hogy előnyben volt 2-1-nél a Nyíregyháza, de innen előbb Tiago góljával egyenlített az Újpest, Suscsák 66 másodperccel a vége előtt már előnyhöz juttatta a házigazdát, és a kinyíló, a kapusát lehozó Nyíregyháza ráfizetett, mert hogy Cerva Márk egész pályáról szerzett üres kapus gólt, és ezzel 4-2-re nyerte meg a mérkőzést az Újpest számára. A párharc állása 2-1 az Újpest javára. A bajnoki döntő negyedik mérkőzése hétfőn következik Nyíregyházán, és ott akár le is zárhatja a finálét az Újpest, a Nyíregyháza pedig az életben maradásért harcol majd.
Az Újpest játékosa, a Suscsák Máté Gozsovics Dávidnak nyilatkozott a mérkőzés után.
Máté, először is gratulálok a győzelemhez és a 2 gólhoz. Mi volt szerinted ma a döntő? Hogy tudtátok azt a hétfőt elfelejtetni? Egyrészt magatokkal, másrészt a szurkolókkal.
Büszke vagyok a szurkolókra, büszke vagyok a csapatra. Azt gondolom, hogy megint gólhátrányból álltunk föl, és azt gondolom, hogy az ember feletti erő így a harmadik mérkőzésen. És büszke vagyok mindenkire, a 2 gól az nem egyéni érdem, abszolút a csapaté. És együtt küzdöttünk meg azért, hogy itthon tartsuk a pálya előtt, és nagyon remélem, hogy hétfőn ugyanilyen lelkesedéssel, mert akkor azt gondolom, hogy emelt fővel tudunk lejönni hétfőn, bár is alakul az a mérkőzés.
Talán egy picit több az egyet is felvállaltatok ti is, talán legalábbis abba felhozatolakban. Ez is döntött például az első gólnál, hogy Thiago megcsinálta ott egy az egyben?
Nem tudok erre pontosan válaszolni, hisz a futszál abszolút az egyéni játék félig, meddig azt gondolom, hogy ha Nyíregyháza is így felvállalta, akkor nekünk is fel kellett venni ezt a fajta stílust. Ez vicceverza ugyanúgy, de azt gondolom, hogy most mi igaz szerencsével, de mi jöttünk ki ma jobban.
És ugye hétfőn ti voltatok a kicsit mélyebben, abból kellett felállni, most viszont egy óriási pluszt adhat ez a győzelem, és akár le is zárhatjátok a párharcot hétfőn.
Nagyon-nagyon nehéz dolgunk lesz, és nagyon sok erőt kívánok a csapatból mindenkinek arra, hogy kipihenje magát, és hétfőn ugyanilyen elánnal álljunk bele a mérkőzésre. Azt gondolom, hogy igaz, idegenben, de mindent meg kell tennünk azért, hogy megnyerjük azt a mérkőzést.
Lovas Norbert, a Nyíregyháza vezetőedzője is Gozsovics Dávidnak értékelt.
Norbi, tudom, hogy ilyenkor nehéz bármit mondani így a lefújás után. Kiemelted azt, hogy a ki nem kényszerített hibák voltak a nyerők hétfőn, most talán több hiba csúszott be, mint amire számítottál?
Nem, mármint többet hibáztunk, igen, befejezéseknél. A 20. másodpercben már gólt tudtunk volna szerezni, és sajnos úgy néz ki, hogy most itt a Újpest ellen idegenbe, ha nem koncentrálunk még jobban, akkor nem tudunk nyerni. A végére el is fogytunk, de gratulálok a játékosoknak, mert nagyot küzdöttek, és az utolsó pillanatban dőlt el. Sajnos nem a javunkra, küzdünk tovább, meglátjuk, hogy hétfőre hogy tudjuk kifrissíteni a társaságot, és csináljuk tovább a kis dolgunkat.
Frissítésen kívül hétfőre mit gondolsz? Nyilván így a mérkőzés után nehéz bármit mondani, mondom még egyszer, de mind kell még fejleszteni egy picit hétfőig.
A center játékot kellene jobban kiiktatnunk, arra majd megbeszélünk, egy újabb taktikai fegyvert fogalmazzunk így, és meglátjuk, hogy ez hogy fog működni, de egyébként nem volt vele probléma, mert a második fél időben megfordítottuk, és ott rá kellett volna rúgni a harmadikat. Ez volt a legnagyobb probléma, és akkor nincs ez a végén. Sajnos így alakult, gratulálok az Újpestnek, megérdemelten nyertek így a végén, de küzdünk és nem adjuk fel, és várunk mindenkit a Continental Arénába.
Tovább jutott a csoportból a magyar női 3-3 elleni kosárlabda válogatott a varsói világbajnokságon. Az utolsó két csoportmérkőzést ma rendezték. A minyeink először 21-18-ra kikaptak Ausztráliától, de mivel ezt követően 17-6-ra megverték Mongóliát, harmadikként tovább jutottak. A magyarok Lettországgal játszanak majd a 8 közé jutásért. Andrejeva Havalinska döntőt rendeznek női egyesben a Roland Garroson. A francia nyílt tenisz bajnokságon ma rendezték a két elődöntőt. A mindössze 19 éves orosz Mira Andrejeva két szettben legyőzte az ukrán Marta Kostyukot. Ezt követően a selejtezőből indult lengyel Maja Havalinska 7-6-6-4-re nyert a 25. helyen kiemelt orosz Diana Schneider ellen. Címet védett Sara Errani és André Vavasori a Roland Garros vegyes páros versenyében, miután döntő rövidítésben legyőzte az amerikai-kanadai duót a francia nyílt teniszbajnokság döntőjében. Megvan, hogy mikor lesz új elnöke a Magyar Tenisz Szövetségnek, amely a közösségi oldalán tudatta, hogy szeptember 26-án tartják a rendkívüli tisztújító közgyűlést. Európa-bajnoki szintidőt futott Mátó Sára a női 400 méteres gátfutásban egy szentpölteni emlékversenyen. A magyar versenyző 55,8 másodperces idővel megdöntötte egyéni csúcsát.
Sportvilág minden nap 22 óra 30 perctől.
Szinte kész a férfi kézilabda NB1-ből kiesett Komló kerete a következő idényre, és a klub beadta az élvonalbeli licenc kérelmet is, tehát visszalépés esetén készen áll az első osztályra is. Erről az új ügyvezető igazgató Román Dániel Nyágoly Gergelynek beszélt.
Kiesés után, illetve hát már előtte is azért a következő szezonnak a csapatát próbáltuk építeni, amit megpróbáltunk a lehető leghamarabb lefixálni. Igazából minden pozícióra már megtaláltuk a játékosokat. Egy játékos várható még, akit bejelentünk. Egyébként minden posztra már tényleg mindenki megvan.
Ugye, ahogy említettük, hosszú idő után most már nem az NB1-re készül a komoly csapat. Ettől függetlenül ugye múlt hét volt a licencbeadás határideje, és ti nem csak az NB1-re, hanem az NB1-re is neveztetek.
Így van, az első osztályra is beadtuk a szükséges licencet, annak reményében, hogy ha esetleg valaki, valamelyik másik csapat nem vállalná az első osztályt, abban az esetben mi is elvállalnánk. Azt hozzátenném, hogy ugyanezzel a kerettel vágnánk neki az első osztálynak is, mint az NB1-B-nek. Az NB1-B-re én azt gondolom, hogy ez a jelenlegi keret teljes mértékben alkalmas arra, hogy elérje a feljutást érő helyezést, és ennek az eredményeképpen nyilvánvalóan elvállalnánk az első osztályt, és ebben a szezonban még azt én mindenképpen célkitűzésként tekintem, hogy anyagilag olyan stabil klubot tudjunk összehozni, ahol nem lehet probléma a fizetések csúszása, illetve egyéb kiadásoknak a befizetése. A kapuból kezdeném, ott ugye visszatért a komlói Szilágyi Benjamin, illetve Budakalászról igazoltuk Takács Ákost. Igazából én azt gondolom, hogy mind a két kapus teljes mértékben alkalmas arra, illetve kiegészítve egymást, hogy a másodosztályban kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak. A következő igazolásunk Pintér Dániel, aki Ausztriában kézilabdázik jelenleg, nagyon szimpatikus srác, teljes mellszélességgel kiállt az mellett, hogy itt kézilabdázzon Komlón, ami a Dávidnak és nekem is nagyon tetszett. Bal átlövő, ott Bazsa Viktor, aki szintén komlói tér, haza Ózdról. Hát Viktort itt a helyieknek nyilván nem kell bemutatni, nagyon szeretjük, és nagyon reméljük, hogy be fogja bizonyítani, hogy meghatározó játékosa tud lenni a csapatunknak.
A francia élvonalból a Tatabánya férfi kézilabda csapatához igazolt Szűcs Bence, és az NB1-es gólkirály Kovács Tamás pedig a Nekától Győrbe szerződik. Számoltak be erről az NB1-ben szereplő klubok. Mi történt Dunaújvárosban? Tavaly novemberben lehetett arról olvasni először, hogy a női kézilabda NB1-ben szereplő DKK a súlyos anyagi problémákkal küzd. A klub végül 47 év után kiesett az élvonalból. A Nemzeti Sportrádió riportere Jó András megvizsgálta a helyzetet. Az erről készült anyagból hallhatnak egy-egy rövid részletet. Először a klub korábbi ügyvezetőjét, majd operatív igazgatóját, Vertik Csabát kérdezte Jó András.
Én Horváth Tiborral beszéltem nagyjából az év elején, akkor egy hosszabb interjút készítettem vele, és akkor azt mondta, hogy majd vagy nagyjából keressem március után, vagy április környékén, mert hogy valami történni fog, valami jöhet egy nagyobb segítség, amivel tud esetleg a DKK élni. Ugye itt 2021-ben és 2022-ben is többször elhangzott, hogy a cél a hosszú távú stabilitás és az utánpótlásra épülő modell kialakítása. Utólag nézve ebből mi valósult meg és mi nem, és akkor vonjuk ide kérlek azt is, amit ugye még a Tiborral korábban beszéltem.
Hát az egyik szponzor az elég régóta, tehát az én azt mondom, hogy 22 tavaszától volt az, hogy beszáll mögénk egy szponzor, amit a tulajdonos által jött volna. Hát ez nem történt meg, se akkor, se a jövőben nem történt meg, és azért mondom, hogy tehát a tavalyi 2025 tavaszán mi ezt jeleztük, hogy kellene nekünk az NB1, vagy hogy lesz-e pénz, mert ha nem lesz, akkor inkább ne vállaljuk, hanem lépjünk egyet vissza, és hát ezt így mondtuk a közösen a Tiborral, de az az ígéret volt, hogy lesz 3 darab tonzor. Most nyilván én a cégeket meg nem szeretném megnevezni, nem szeretném őket sem, mert nem tudjuk a hátterét, hogy miért nem jöttek, hogyan, tehát mi történt, erről nem tudunk ezekről a folyamatokról, nem tudtunk, de sajnos nem jöttek. Mi ezt e-mailen is többször jeleztük, hogy kellene pénz, mert nincsen pénz. Arról volt szó, hogy kapunk, nem kaptuk. Tehát ez volt az igazi ok, hogy sajnos nem lett szponzor. Tehát ez nem a tulajdonos úgy volt, hogy ő hozza ezt, ő általa jön ez.
Van olyan döntés, vagy elmaradt döntés, amely ma különösen nyomaszt téged?
Hát most, hogy így van az embernek egy kis ideje átgondolni ugye az elmúlt éveket, sok olyan van, amit másképp csinálni az ember struktúrájába. Tehát itt azt gondolom, hogy 2021-ben az egész klubot át kellett volna alakítani, annak mentén kellett volna menni, mert igazából abba a struktúrába volt, ami előtte, és az valamilyen szinten, vagy egy picit más szemlélettel lett más továbbéve, de igazából az egészet kellett volna, az egész struktúráját kellett volna átalakítani. És hogyha egy tanácsot adhatok az új ügyvezetőnek, akkor biztos, hogy ezzel kellene kezdeni, hogy az egész struktúrát, tehát újat, teljesen újat.
Rendszer szintű problémáról beszélsz, ezt az teljesen egyértelmű. Volt olyan figyelmeztető jel, amelyet utólag komolyabban kellett volna venni?
Tehát, hogy amikor az ígéretekből, amikor nem lett egy záros határidőn belüli valóság, akkor kellett volna egy drasztikus lépést megtenni.
Az mi lett volna?
Hát én azt gondolom, hogy jelenlegi helyzetet, ha így visszanézünk, akkor nem kellett volna elindulni a vendégbe. Tehát 2025 nyaren. Tehát 25-26-os szezont nem kellett volna megkezdeni az NBA-be, mert így tök fontosleges volt. Ugye azt is jeleztük, hogy a gyerekek, akik ugye aztán vitték ezt a bajnokságot, tehát hogy mi szakmailag azt mondtuk, hogy nem így kellene beépíteni őket, hogy egyből komplett gyerekcsapatot bedobni az NBA-be, mert ezt nyilván nem így csinálják a klubok, hanem egy felnőtt csapatba egy-két embert meccsenként, vagy két meccsenként betesznek, egy 10-15 percre, és akkor próbálgatják a gyerekeket, mert hogy a gyerekek is szokják azt a légkört, azt a kontaktokat, mert ugye azért ott más faltok vannak, mint mondjuk egy bifibe vagy egy NB2-es bajnokságban. Én azt gondolom, hogy elég megterhelő volt nekik ez az egész dolog, de annak örülök, hogy ezért ilyen effektív nagyobb sérülések nélkül megúszták a gyerekek. És bízom benne, hogy mindegyik azért annyi tapasztalatot, mindegyik gyerek annyi tapasztalatot szerzett, amit majd a későbbiekben fog tudni kamatoztatni.
Következzen a DKK-a új ügyvezetője Mázló Imre, aki szintén Jó Andrásnak nyilatkozott.
Kaptunk a sportállam titkárságtól 169 millió forint visszanemtérítendő támogatást csarnok fenntartásra. Ezt a DKK, a Nonprofit Kft. Kapta ezt a pénzt, aminek a Horváth Tibor volt az ügyvezetője. És a helyzet az az, hogy kötöttek egy szerződést arra vonatkozólag, hogy a sportegyesület felújítja a csarnokban az öltözőket. Nem megyek be a részletekbe, hogy hogyan újították föl, milyen költségből és milyen költségre számoltak erre. Ebben nem megyek még bele. Ezt megcsinálták. Majd kötöttek egy szerződést arra, hogy a mai gazdasági helyzetben és érdekes módon 2040, nézzük meg a mostani helyzetet. 2040-ig a sportegyesület a csarnokot ingyen használhatja. Annak fejében, hogy felújította az öltözőket. És ezt kihasználva kötöttek a tulajdonos háta mögött egy megállapodást, ugye a tulajdonos az önkormányzat a csarnok, minden engedély nélkül, hogy a csarnok üzemeltetését a Nonprofit Kft. Átadja a sportegyesületnek. Amit nem tehetett volna meg, ugyanis a Nonprofit Kft. Kapta meg kizárólagos üzemeltetésre a csarnokot, abban a harmadik fél befogadhat úgy, hogy szolgáltatásként, tehát biztonsági őrök, karbantartók, takarítók, stb. És akkor írtak egymás közt egy dokumentumot, amit eljutottak a minisztériumba. Nekem ezekből a dokumentumokból több valódi, eredeti dokumentum van meg, mert balga módon beejtették a páncélszekrény mögé. És a páncélszekrény mögött találtam ezt, mellett találtam meg. Semmilyen szerződésünk nincs meg. De, amit mondtam, se szponzoráció, se semmilyen papírunk. Ez véletlenül ott volt lent a páncélszekrény mögötti borítékban. és kérvényezték együttesen, ugye a Honvédelmi Minisztérium sportügyi államtitkárságát, hogy a 169 millió forintot ne a KFT-nek utalják át, hanem a sportegyesületnek. Mit tud a minisztérium? DKKO, NKFT, DKK sportegyesület, ugyanaz a logó, hasonló logó, egyikben a Vertik Csaba az operatív igazgató, másikban a Vertik Csaba az elnök, egyikben Horváth Tibor az ügyvezető, másikban Horváth Tibor a szakmai vezető, vagy nem tudom mi. Tehát keresztbe megoldották maguknak a kérdést, és látják, ugyanazok a vezetők, ugyanaz a klubnév, stb. Engedélyezte a minisztérium nekik a 169 millió forintot. Tehát itt több ma is van, ugyanis a Horvát úr, aki egy olyan csapatot képvisel, aminek van több százmillió forintos tartozása. Fenn kell tartani egy csarnokot. Lemond 169 millió forintos támogatásról azért, hogy az a sportegyesület kapja meg, aminek minden költségét meg tudták takarítani, mert ugye a költségeket áthárították a KFT-re, és mind a ketten abban a sportegyesületben vezető pozíciót töltenek be. Azért ezek fura dolgok. Úgyhogy én ezt feltártam a minisztérium előtt is, feltártam az államtitkárról is beszéltem, és mit nem államtitkár ura akkor, valamint ugye a kabinet főnökével is több alkalommal, több ízben, és visszakérték tőlük ezt a pénzt. Elviekben visszautalták. Nem tudom, hogy ez megtörtént-e, fogalmam nincs, de ezt a pénzt visszakérték. Jelen pillanatban ezzel így áll. Rengeteg szabálytalanságot, rengeteg, nem akarok durvább szavakat használni, rengeteg mindent felvet ez az egész kérdés. Persze a Vertik Csaba próbál a kézzelbe szövetségnél borsot törni az orrunk alá, de hát ez nem mehet a végtelenség, ugye?
Egy picit beszéljünk szerintem a DKK a következő mondjuk 3 évéről. Ez hogyan fog kinézni vajon?
Hát ugye NB1B-ben fogunk indulni a csapattal. Tervezzük azt, hogy véleményünk szerint az IFI és a serdülő, ha csak a saját korcsoportjában indul, szerintem az első 4-6 helyben, 6 helyen fognak végezni. Mindenki meg fogja kapni a fizetését. Mi nem fogunk, hogy mondjam, ebből palotákat építeni, mint mások. Ellenben az garantálom, hogy ez a csapat nem 3 év múlva, hanem még 23 év múlva is fent fog maradni, és tervezzük azt, hogy úgy néz ki, most elég jól állnak a dolgaink, nagyon komoly tárgyalásokat folytatunk, akár politikai szinten, akár magánszektorban, különböző támogatásokról. Sok mindenkinek az az érdeke, sőt, Magyar Kézilabda Szövetségnek és az országnak is az érdeke az, hogy egy ilyen emblematikus klub visszajöjjön az első osztályba. Én úgy gondolom, hogy a következő 3 éven belül ezt meg fogjuk tudni csinálni.
A Dunaújváros női kézilabda csapatának jelenlegi helyzetéről készült teljes anyagot a Nemzeti Sportrádió Spotify oldalán meghallgathatják. Az 58. kék szalag Európa legnagyobb tókerülő vitorlás versenye július 30-án 9 órakor rajtol el Balatonfüredről. Lesz-e idén rekorddöntés? Holzhauser András, a Vitorlásszövetség főtitkára erről is beszélt Berajmesének.
Nyilván a Vitorlásszövetség verseny naptárában minden egyes verseny nagyon fontos. A kék szalag azért az más, nem?
Igen, feltétlenül a kék szalag hanem a kiemelt esemény a balatoni nagyhajózás történetének és minden évnek. A kék szalagon több ezer versenyző áll rajta, ez az Európa legnagyobb és leghosszabb tókerülő eseménye, úgyhogy minden évben nagy izgalommal készülünk rá, és ugye egy meghatározó esemény is, hiszen a júliusi teliholdhoz kötött első hétvégén rendezzük a versenyt, úgyhogy a verseny naptár összeállításában is prioritást kap, hiszen ehhez állítjuk be a többi eseményt. Is.
Szerintem ezt a teleholdas párhuzamot aránylag kevesen tudták, viszont hogyha már aktualitásokról beszélünk, a Balaton vízszintjének alacsonysága, azt hiszem az is befolyásolhatja a versenyt, befolyásolja-e?
Igen, a versenyt is és a szervezést is természetesen befolyásolhatja. Most körülbelül 37 centivel alacsonyabb a vízállás, mint a legmagasabb vízszint. A versenyen résztvevő hajók közül vannak olyanok, amelynek a merülése 230, 240, 260 cm, ami azt jelenti, hogy a kesztelyőbőben alacsony vízállás esetén nem tudnak behajózni, hiszen leér a tőkesúlya a fenékre. Ezt a versenyvezető, versenyszervező Magyar Vitorlás Szövetség monitoringozni fogja, figyeli az elkövetkezendő körülbelül egy hónapos időszakban, és július elején döntünk majd arról, hogy a keszthelyi bóját esetleg elmozdítjuk-e a helyéről, a szokásos helyéről, és kihozzuk-e a györökkői csücsökbe. Ez azt jelenti, hogy körülbelül egy olyan 15 kilométerrel rövidebb lesz ilyenkor a verseny. Volt erre példa, most pontosan nem tudom, körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt. Ez azt jelenti, hogy rekordot futni ugye így a versenyben majd nem lehet, bár kétlem, hogy a tavalyi fantasztikus 4 óra 21 perces rekordot az idén bárki is megdöntheti.
Annak mi volt az oka egyébként, a megfelelő szélviszonyok, vagy volt ott más titok is?